Ám játékvezetőink többsége pont passzol az első osztály színvonalához, pedig a bírók annyi technikai segítséget kapnak manapság, mint soha a sportág története során, de sokszor így sem képesek megfelelő döntéseket hozni. Pedig elődei közül néhányan nagyon magas szintre jutottak, VB-ken is fontos mérkőzéseket vezethettek. Ám mielőtt három, már nem élő játékvezetőnkkel készült archívi beszélgetést felelevenítenénk, felhívom mindenki figyelmét, hogy június 17-e van, és ez a dátum nem csak a magyar labdarúgás történetében fontos, hanem az egyetemes foci VB történelemben is. Tudják, melyik VB meccset játszották június 17-én? Ha nem, hát van idejük gondolkozni, mert csak az adás végén elevenítjük fel azt a találkozót. Előtte az említett VB sípmesterek. Először az első nemzetközi szinten is igazán elismert magyar labdarúgó játékvezető Zsolt István. Az 1921-ben született bíró pályafutása 1950-től 1971-ig tartott, három világbajnokságon bíráskodott, az 54-esen, az 58-ason és a 66-oson. Akár döntőt is vezethetett volna, de hát 1954-ben a magyar válogatott részese volt a finálénak, ezért nem kaphatott szerepet ott, és 58-ban továbbá 66-ban is VB résztvevő volt nemzeti 11-ünk, utóbbin szintén sikeresen szerepelt. Zsolt Istvánnak civilben egy nagyon különleges munkája volt, fő ügyelőként dolgozott a Nemzeti Színházban. Zsolt Istvánnal a Magyar Rádió nem sportszakos legendája, Szilágyi János beszélgetett pont 50 évvel ezelőtt.
Avasson be a boldog, kiegyensúlyozott, színes élettitkába. Tárja fel előttem a függetlenség, az anyagi biztonság, a tökéletes modor, a jól kamatoztatható emberi kapcsolatok, az ismertség, a hibátlan névű karrier, a humorra való fogékonyság, a magabiztosság megszerzésének módját, szóval mindazt, amivel rendelkezik.
Hát ebből egy kérdés is olyan, hogy eltarthat egy óráig a válasz. Hát nézzük csak mindjárt az elején, bár az első kérdésem már nem is emlékszem. De a lényeg az körülbelül valahogy itt van a fejemben.
Én sem emlékszem, csak tudom, hogy a legfontosabb a függetlenség.
Hát függetlenség nélkül bizony nagyon nehéz megélni egy bizonyos kort. Pláne, ha az ember úgy pestesen szólva ráharap és megszereti, és összenől vele, és együtt nől fel a függetlenséggel. Hát az biztos, hogy az alap a szerencse. Szerencse nélkül semmit nem lehet, de azért ennél valamivel több is kell. Vagy hogy miben nyilvánul meg nálam a szerencse és a függetlenség kapcsolata, és hogy lettem ilyen, amilyen vagyok. Hát mondjuk úgy, hogy van egy-két olyan szerelmem, amik úgy hűek maradtak hozzám, és én hű maradtam hozzájuk. Az egyik a színház, tehát a munka, a hivatás, ezek olyan furcsa, rossz szavak az én számból, gondolom, de most nem tudok jobbakat ennél találni. Tehát egyfajta élet, ami együtt nőtt fel velem, és amivel én együtt nőttem fel, nekem ez megadatott. Ha ez szerencse, nevezzük szerencsének, az én szerencsémet úgy hívják, hogy Nemzeti Színház. A másik, hogy valakinek van egy szenvedélye, és ez a szenvedély ez rájön arra, hogy aki szereti őt, aki szenvedélyesen szereti, ennek valamit illik is visszaadni, ez a sport, a sporton belül. A labdarúgás, aztán azon belül a játékvezetés, amelyik olyan nagyon régen kézen fogott engem, meg én őt, és amivel együtt jártuk a világot, és amivel olyan szép, izgalmas, nagy pillanatokat értünk meg. Aztán akkor ez a labdarúgás úgy természetesen egy idő után abba kellett, hogy maradjon. Hát az embernek rá kell jönni, hogy mikor kell abbahagyni valamit. És akkor aztán ebbe a sportba kimaradt 2-3 év, ami az aktivitást illeti, akkor nem bosszantottam már többet a szurkolót. Aztán egy furcsa véletlen folytán, ha érdekli, majd elmesélem, ismét találkoztam 2 évvel ezelőtt a labdarúgással, a játékvezetéssel, a sporttal, amivel közben nem vesztettem el a kapcsolatot, hiszen nincs olyan hét, hogy 3-4-5 eseményt, amit tudok, meg ne nézek, ha az egyáltalán eseménynek nevezhető. Nálam a sport egyáltalán nem csak a labdarúgásra szűkül össze, én minden sportban látok valami nagyon-nagyon szépet. Aztán közben ott a televízió, ahol hát megszerettek engem, és elvittek egy-két olimpiára, ahol ugyancsak nagyon jól éreztem magam, és itt a sportban meg tudtam fürödni. És az egésznek az alapja, még ezzel visszatérve, az a színház volt. Na most ez a kettő, ha bármilyen tartós és bármilyen szép nagy szerelem, hát attól még nem lesz az ember független. A függetlenségre én nem tudom, születni kell-e, vagy az is szerencse kérdése, én biztos, hogy megtaláltam.
A függetlenség nem jelent egyben magányosságot is?
Hát remélem, hogy igen. Időnként ez a magányosság persze terhes tud lenni, az ember nagyon sokat van saját magával, de hát ha a magányosság és a függetlenség egy-egy kellemes telefonnal, vagy előszobacsöngővel találkozik, és ez nem tart nagyon soká, akkor ez maga a függetlenség állapot egy ideig tartható, és ennél én jobbat még nem tudtam kitalálni. Ez, gondolom, hogy ebben nagyon sok a nagyképűség és a fellengzőség, és hát van ennek azért mélyebb alapja, az, hogy úgy együtt maradtam a Nemzeti Színházzal, az mindenképpen arra is célzás lehet, hogy a Nemzeti Színház is szívesen volt velem, és egy-egy darabba beépülni, egy darabot megszeretni, azoknak a szereplőivel együtt drukkolni, együtt örülni, együtt elmenni a premierig, aztán utána 150-200 előadásig, ez nem csak függetlenség, és nem csak egyoldalú szerelem, ez nyilván olyan dolog, hogy az embert a munka is megtalálja, mint hogy én megtaláltam őt.
Azt mondta az előbb, bocsássam meg, hogy közbevágok.
Tessék.
Hogy remélem, hogy igen, már hogy magányosnak lenni jó, vagy magányosnak lenni szerencse. Erre mondta, hogy reméli, hogy igen. Én úgy érzem, nem nagyon ismerem önt, bár elég jól megismertem, sok emberrel beszéltem.
Igen?
Természetesen megtanultam önt, de az első találkozásunkkor sok nem is volt, föltűnt nekem, hogy sok, nem tudok rá jobb szót, különbsége van. Például mástól is hallottam azt, különcnek tartják, senkivel nem tegeződik, vagy nagyon-nagyon ritka dolog, nem szívesen fog kezet. Ezek nem mind olyan dolgok, amelyek valamiféle bástyával vagy páncillal veszik ön körül, hogy az ön kis szigetét, az ön egyéniségét hagyják békén?
Hát az én szigetem az elég jól őrzött sziget, ha egyáltalán szigetnek nevezhető, és egyáltalán az őrzés kérdése. Én azt hiszem, hogy a készfogás mögött csak a férfiakkal való készfogásnak a nem szeretése áll, és emögött valami biztos olyan higiénia van, amit nőtől még csak eltűr az ember, férfitől kevésé. Nem hiszem, hogy az annyira jellemző. Vagy igen, az annyira jellemző rá.
Nem tudom, még a Szépek és Bolondok című filmben, ami most fut a mozik műsorán.
Igen.
Annak ugye úgy tudom, hogy ön volt a szaktanács.
Egyik nagyon szerint szak, igen, igen.
No, ebben a három bíró, mert három játékvezető igen. szerepel ebben, ezek magázódnak. Az életben a bírók nem magázódnak.
Az életben nem, az életben én sem magázódok a bírókkal. A bíró különben is külön kaszt az életemben. Én nem gondolom, hogy a magázás az egyfajta távolságtartás vagy közelségtartás. Végső fokon az, aki a barátomnak nevezhet, vagy egymást barátunknak nevezzük, attól, hogy a Kálmán Gyurit én magázom, és ő magáz engem, attól nem hiszem, hogy ez egy rossz fajta barátság lenne, és attól, hogy valaki tegeződök, akivel véletlenül 37 évvel ezelőtt össze kellett tegeződjek, hát nem tudom, hogy nem gyűlöljük-e jobban egymást, mint a nagy átlag.
Ő egy jó barát, a Kálmán Gyuri?
Kálmán, igen. Igen.
És sok barátja van? Vagy nagyon megválogatja? Nem önnek?
Nekem azt hiszem, hogy így nagy B-vel igen, kevés barátom van. A barátság az egyébként egy nagy fogalom, és az egy nagyon körülírandó és körüljárandó valami, különösen egy aglegény életében, aki hát mindig igyekszik egy-egy különösebb örömet és szebb valamit találni az életbe, de úgy, hogy gondolatokban, elvekben ne kelljen minden beszélgetést a KH-tól kezdeni. Kálmán Gyurival rendszerint minden vasárnap szoktam együtt reggelizni a Gellértben. Na most, ahogy kedvenc folyóiratomban olvasom, egy hét hordalékai, azok úgy összejönnek nála is, én nálam is, amik részint közös origójúak, hiszen a színházból fakadnak, nem kismértékben a sportból, részint pedig kikéli a saját életét, és egyszer egy héten ezt kicserélni, ez egyfajta olyan barátság, ahol ha a gondolatok mögött soha semmiféle hátsó valami nyavaja nincs, akkor úgy tartható valami, és erre gondolom lehet számítani. És aztán egy hétig megint benne a színházban, munka közben látjuk egymást, vagy esetleg hát valamikor jártunk meccsre együtt, akkor még meccsre is elkísért engem, de az alapja ennek valami olyan dolog, amire úgy azt teszed, hogy nekem vannak ilyen rigolyáim, hát én nem tudom, mi az, hogy rigolya. Ha ez rigolya, akkor ez vállalható. Én azt hiszem, hogy ennek csak ilyen külső megnyilvánulása a magázódás, meg a kézfogás, mert hiszen adott kellemes esetben az ember nagyon szívesen tegeződik, és nagyon szívesen fog kezet meg egyéb ilyen dolgokat.
Ön beszélgetés előtt mindössze egy dolgot kért tőlem. Kerüljem a sablonos kérdéseket.
Ezt ilyen csúnyán mondtam?
Így, de ez nagyon jó kérdés volt.
De nem bántó hangsúlyom.
Nem. Ilyeneket mondott példának, hogy ilyeneket ne kérdezek, hogyan lehet összeegyeztetni a Nemzeti Színház főügyelői státuszát,
a játékvezetéssel. Igen, erre emlékszem.
Mik a jó futballbíró ismérvei, melyik volt a legemlékezetesebb meccs, amin aktívan részt vett, és még jó néhány hasonló témától óvott. Ugyanakkor ön ugyanazon a díványon alszik, amin született, ugyanitt a Népszínház utca 22-ben. Minden áldott reggel ugyanakkor ébred, meghatározott ideig tornászik.
Hát a tényleg mindent tud róla.
A napilapok közül csak a déli newst olvassa, mindig ugyanott ebédel, soha munkahelyet nem változtatott. A hét egy kijelölt napján játékvezető kollégáival lábteniszezik egy kis csapat pályáján. A hét másik napján ultizni jár, szombat-vasárnap kínos rendben, összeállított rendben elmegy különböző sporteseményeket megnézni, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
Tényleg jól készült belőle.
Vagyis abszolút rendszeresen, ha úgy tetszik, sablonos keretek között él. Miért riadozik akkor a sablonos kérdésektől?
Mert a sablonos kérdések talán még kevésbé érdeklik a tisztelt rádióhallgatók, mint a nem sablonosak. Az én életem meg, hogy a sablonos vagy nem, hát az aztán gondolom egyáltalán nem téma más embernek.
Most mégis egy sablonos megállapítás következik. A labdarúgás őshazája Anglia.
Igen.
Az öné a 8. kerület. Mégis sokan azt mondják, hogy ami igazán megdobogtatja a szívét, az a Szigetország. Szóval Zsolt István angloman hirdetik sokan.
Olyan olvastam is nemrég a hétfői hírekben.
Olyan ember, igen, aki rajong az angolokért, az angol intézményekért, szokásokért, készítményekért. Ha ezt hallja, akkor ezt vádaskodásnak fogja fel?
Nem, megtisztelésnek fogom föl. Ma már, ahogy ma ismerem és ma látom Angliát, ma már ezt nem lehet sajnos elfogadni. Anglia, amikor én szerencsém, vagy nyelvtudásom, vagy a sport, vagy a fenet, ugye minek következtében kezdtem oda járni, ez elég nagyképpen hangzik, azt hiszem, akkor Anglia nem volt összehasonlítható a mai Angliával. Akkor a mi országunk sem volt összehasonlítható a mai Magyarországgal. Akkor én azt már nem tudom megállapítani, hogy a világpolitika volt-e, vagy az én életem sodra. Természetesnek idézte azt elő, hogy én innen, ahogy teszem mondani, a 8 keletből, fölnéztem Angliára. Aztán azóta már elmúlt 20 vagy 25 év, talán én sem lettem fiatalabb, Anglia semmiképpen nem lett fiatalabb, és annyira kiegyenlítődtek bizonyos olyan, akkor még elérhetetlen gondolatok, örömök, utcaképek, amik ma már nem jellemzik Angliát, és amiktől gondolom nyugodtan elmondhatjuk, hogy Isten óvja, vagy a királynőt, vagy engem, vagy minket. Mert az, hogy valamikor Angliába meccsre menni, az egy ünnep volt, ez gondolom, hogy a rádióhallgatók előtt sem vitás, akár voltak vala angol bajnoki meccsen, akár nem. Ma azt végignézni, hogy minden mérkőzés után és minden mérkőzés előtt sztrájkolnak azokban az utcákban a taxisofőrök, lehúzzák a redőnyöket az üzletekben, a vonatok nem indítanak külön járatokat, ha egyik-másik csapat szurkolói megszállják őket. Én nem hiszem, hogy ezen bármiféle irigyelni való van. Az, hogy ma az angol árak megfizethetetlenek nekik is, nekünk is, ezen nem sokat kell irigyelni. Akkoriban Angliában én nem tudom, milyen mérvű volt a munkanélküliség, ez nekem nem volt különösebb szempont, nem én vagyok hivatva az angol munkanélküliséget helyre tenni. Nemrég voltam azonban Skóciában, Glasgowban, 20 nem tudom hány év után ismét, és ott láttam, hogy egy város egész egyszerűen meghalt a munkanélküliség következtében. Szóval ott ma végigmenni délbe 12-kor is egy kísértett város. Na most ezt elirigyelni innen Magyarországon, ez nagyon furcsa dolog lenne.
Mégis ez a szimpátia honnan ered?
Honnan ered? Hogy Anglia volt az egyetlen ország, ahol amikor ott voltam, tőlem soha semmit nem kérdeztek. Nem voltak kíváncsiak, honnan jöttem, ki vagyok, miért jöttem. Elfogadtak, mint játékvezetőt, nem csináltak ügyet belőlem, és gondolom senkiből. Most összehasonlítva egy másik kedves országgal, összehasonlítva mondjuk Olaszországgal. Olaszországban megállt akkoriban az ember az utcasarkon egy térképpel a kezében. Akkor rögtön láttak, hogy külföldi, odagrottak hozzá, megkérdezték, hogy honnan, miért, kivel, mikor, hányszor, miért, milyen irányban, honnan és mit akar csinálni, és elvittek és elkísértek. Angliában akkoriban az ember megállhatott egy térképen az utcán mondjuk 4 napig, a kutyának eszébe nem jutott, hogy segítsen. Ha azonban megkért valakit, akkor az illető megfogta a kezét, beültette a kocsiba, elvitte oda, ahol akart menni, egyetlen szót nem kérdezett tőle, és ezzel vége volt. Emlékszem, akkor Angliában még nem ismertek ilyeneket, hogy bejelentőlap. Nem ismertek ilyeneket, hogy katonai kötelezettség. Nem. Egyáltalán nem kérdeztek senkitől semmit. Ott elfogadtak valakit úgy, ahogy volt. Szemben Olaszországgal rögtön megettek valakit, szeretettel úgy, ahogy volt, és rögtön terhessé vált. Ma Anglia már nem az, ami volt. Magyarország már messze nem az, ami volt akkoriban. Magyarország ma nekem a világ közepe, egy tündéri valami, ahol szépen lassan már el lehet mondani, hogy egyedül csak Európában itt lehet úgy élni, hogy én szeretek élni. Én továbbra is nosztalgiával gondolok az angol labdarúgás bizonyos örömeire, és továbbra is tudom azt, hogy mit jelent majd jövő héten egy magyar játékvezetőnek levezetni egy olyan mérkőzést, hogy Juventus Manchester United, és tudom azt, hogy az angol válogatott annak ellenére, hogy most éppen csak, hogy győzött a finnek ellen, azért mégiscsak egy nagyon jó csapat, és tudom, hogy az angol sport az mit jelent, de hát az ország az nagyon sokat változott. Mi is változtunk, ettől én még továbbra is szeretem az angolokat, ők ettől továbbra se törődnek azzal, hogy én szeretem őket, vagy nem, remélem másnak sem téma. Legfeljebb a hétfői híreknek, amelyek összehozott engem Angliával és a sárga lappal.
Hát erről még szó lesz a sárga lapról, úgyis még érdeklődni akarok. Egyelőre most még 2 szentségtörést szeretnék elkövetni. Egyet szeretnék rágyújtani.
Ittben a szobában?
Ittben a szobában, amit tudom, nem nagyon szeret.
Hát ennek híre megy, és akkor majd más is itt rá akar gyújtani.
Ezt az 1 órát nagyon nehezen fogom kibírni, hogyha nem gyújthatok rá.
Akkor tessék rágyújtani.
A másik szentségtörő, hogy én kíváncsiskodni fog továbbra is, bár nagyon jól tudom, és éppen most mondta el, hogy nem szereti, ha önről kérdezik, hagyják önt békén. De hát ezt egyszer megbeszéltük, hogy le fogunk itt ülni 1 óráig, és ez így fog menni.
Akkor hadályok rendelkezésére.
Érdekelne az, hogy hogyan lett játékvezető első osztályú fokon, mert tudom, hogy valaha elkezdte, édesapja kivitte
Igen.
a pályára.
Igen.
Ez gyerekkori történet, megírta a könyvében is, de a könyvéből kimaradt tulajdonképpen az, hogy hogyan lett nemzetközi hírű játékvezető, hogyan került bele a tojásba.
Tojás nem látta annak idején nemzeti színát, ugye?
De láttam.
Csodálatos előadás.
A barátja játszotta a főszerepet.
És még sok mindenki más mellette. És az egy nagy mérföldkő volt a Nemzeti Színház életében. Még az én Nemzeti Színházaméban is, amelyik pedig tele van szép mérföldkövekkel. Na most visszatérve akkor, nyilván a színházról is fogunk még majd szót tudni ejteni, ügyel, hogy nekem mi a Nemzeti Színház. Szóval visszatérve arra, hogy hogy lettem... Most ketté ment itt a kérdés, először azt kérdezte, hogy lettem élvonalbeli, azt mondja, hogy lettem nemzetközi játékvezető. Élvonalbeli játékvezető Magyarországon meglehetősen igazságtalanul lettem. Ezt most már utólag nagyon nyugodtan le lehet szögezni, mert akkor én körülöttem, és én nálam sokkal jobb játékvezetők hemzsegtek. Pósa, Dorogi, Harangozó, Dankó, hát ezek nagyon nagy nevek voltak. Egy fiatal riporter már nem emlékszik ezek nevekre, de a régi szurkolat még biztos felködlenek. És valahogy ezek között megint csak a szerencse, mert akkor úgy látta a magyar labdarúgás, vagy az akkori OTSB fenet, ugye, ahogy hívták már, hogy nem árt, ha egy olyan játékvezető indul el, aki nyelveket beszél, és ezek a többiek a síp nyelvén beszéltek. Nem mondom, hogy csak a síp nyelvén, mert az a jobban, mint én, de hát valóban a nyelvtudásom sokkal előbb meglódított engem, mint a játékvezető tudásom. Aztán belekeltem a tojásba úgy, hogy egy-két olyan ember figyelt föl, nem a játékvezetésemre, és nem a két szép szememre, arra, hogy akkor volt ez a borzasztóság, ez a vasfüggöny, és hogy onnan valaki eljön mondjuk a Helsinki olimpiára, és részint a korom miatt, hát éppen, hogy 30 éves voltam, aki, ami akkor nagyon-nagyon fiatalnak számított, mint ha valaki 19 éves Hamlet. És aztán annak, hogy nyelvet beszél, ami még vadabbnak számított, hiszen akkor nem nagyon volt divat, hogy az úgynevezett vasfüggönynek úgynevezett túlsó oldaláról, az úgynevezett innenső oldalra valaki eljöjjön és beszél angolul.
És ő miért beszélt angolul? Hogyan jutott ehhez a nyelvhez?
Én iskolába tanultam. Volt ez a, illetve van is még ez
azok
a...
Azok közé a ritkaságok közé tartozik, akik az iskolában meg is tanult.
Azok közé tartozik, akik egyáltalán nem tanultam meg angolul az iskolában, de valahogy megszerettem az angol nyelvet, és aztán nagyon sok folyóiratot meg újságot kezdtem járatni, vagy összekaparni, ahol ezt lehetett még tovább tanulni, és aztán amikor először kikerültem, úgynevezett nyugatra, akkor kiderült, hogy semmit nem ér, mint hogy általában ez ki szokott derülni, de hát már az a tény, hogy egyáltalán valaki két szót tud motyogni angolul, az akkor már föltűnő volt. Újságíróknak is, akik mindig szerettek sztorit csinálni, hát már amilyen újságírók azok voltak, és főleg az akkori FIFA vezetőknek, akik hát nem bánták, hogy egyáltalán egy ilyen kuriózum megérkezett. Aztán volt ezek között egy eteknél sokkal okosabb és értelmesebb, nagyon széles látókörű ember. Akkoriban az Angol Labdarúgó Szövetség főtitkára volt, ez a, talán még nem is volt akkor Sir Stanley Rouse, aki mást érzett meg bennem, mint kuriózumot, és tetszett neki, hogy hát egy fiatal ember próbálkozik a világszínpadon, és egy kegyetlen meccset oda nyomott, hogy vagy belefulladok a mély vízbe, vagy elindulok. Ez volt a Szovjetunió-Bulgária mérkőzés, ez ma is elég jól hangzik, akkoriban pláne jól hangzott, hiszen ez volt az első nemzetközi mérkőzés a Szovjetuniónak, mióta fönnállt egyáltalán. Nagy mérkőzés volt, és valahogy nem fulladtam bele, és aztán onnan már könnyebb volt, mert akkor megismert az ember ilyen úgynevezett vezető egyéniségeket a nemzetközi labdarúgó életbe, és már akkor nyilvánvalóvá vált, ami aztán később meglovagolandó volt, hogy tulajdonképpen a játékvezető, vagy csak nem nagyon égle 90 perc alatt a zöld gyepen, akkor utána és előtte lévő 10 perc alatt kell megcsinálja a karrierjét.
Három évvel ezelőtt jelent meg a Pálya közepén című könyve, amelyben pályafutását, és éppen előbb említette a zöld gyepet, szóval a zöld gyepen és környékén megesett élményeit írja le. Ebben azt olvastam, most itt szó szerint idézem, hogy nem emlékszem, hogy bármikor valami is kihozott volna a sodromból, bármikor megrándultak volna arc vagy gyomoridegeim. Európának ez a boldog kis sarka, amit Magyarország néven jegyeznek a világtérképek, soha nem tette unalmas fészek benyomását, de hozzám a hullámok valahogy soha nem jutottak el. Gondolom, nálam egykedvűbben az élet furcsa rezdüléseit egy teknős véka sem fogadhatja. Remélem nem ért félre, az ön fogalmazása sugallja a kérdést. Jó teknős békának lenni?
Először is most így visszahallom, amit írtam. Azért le a kalappal a magvető előtt, hogy ezt a könyvet kiadta, ha ez a könyv átlag nívója. Biztos vannak ennél kellemesebb fejezetek is. Na most, ami a teknős békaságot illető teknős békának lenni milyen, azt nem tudom. Ha az én életem teknős béka illet, akkor jó annak lenni, mert bizony vannak olyan dolgok, amiket eléggé, úgy, hogy tetszett mondani, rigorózusan távol tartok magamtól, és nem is hiányzik a jelenlétjük. Az a tény, hogy mondjuk én nem olvasok napilapot. Ez bizonyos fajta gyomor idegességet, gondolom, években is és kilométerben is úgy távolabb tart tőlem. Nem tudom, hogy ez érdekel, gondolja, érdekel valakit, ez a hallgató közül beszélünk erről, vagy?
Én biztos vagyok. Biztos vagyok benne.
Szóval visszatérve a napilapokra, hogy csak egyet említsek. Mert ez a rengeteg sok gyilkolás, pusztulás, méreg, megszállás, robbantás, anektálás, elfoglalás, hát ha én erről mondjuk egy hétig nem tudok, akkor nem érzem ennek a hiányát. Minden pénteken megveszem a Magyarországot, amelyik sokkal kevésbé harsogóbb hangon összegezi ezeket a szomorúságokat. Ott se kell mindent elolvassak. Minden lap fölött tetszik talán olvasni ezt a lapot, nagyon jó szerkesztett újság, és nekem szerencsésem, mert ott minden lap fölött rajta, hogy melyik országról szól az a cikk, amit éppen vagy elolvasok, vagy nem. Na most az a néhány ember, aki közel van hozzám, barátom, vagy kollégám, vagy ismerősöm, az bizonyára megbocsátja nekem, hogy mondjuk egy távol-keleti nagyhatalomnak, Kínának nem vagyok napra kész az apró ügyeivel. Vagy az, hogy nem tudok tökéletes felvilágosítást adni az arab országok viszályairól. Hát én tudom, mert a maxima culpa, hogy ez nem szép dolog, de ők is megvannak nélkülem, én is ezek nélkül. És ez, ha ez jelenti a teknős békát, akkor ez vállalható teknős békaság.
És mi érdekli?
Például ebben a mostani számban kérdezi, hogy általában
nem,
mi érdekel?
Általában mi érdekli?
És nem csak az újságokat kérdezi most.
Nem.
Érdekel például az, hogy szeretem fönntartani azt az életet, amit vagy én vezettem be, vagy a körülmények megengedték, hogy bevezessem magamnak. Szeretek bejárni a színházba reggelenként, akkor is, ha mondjuk nincs próbám. Nem tudom, itt az ideje már annak, hogy a színházról beszéljek, vagy általában. Aztán szeretem azt, hogy találtam egy olyan partnert, akivel rendkívül jó érzés, nagyon magányosan és nagyon egyedül megpróbálni nagy szerelmemet, a magyar labdarúgás kihúzni onnan, ahova 10 év alatt lesüllyedt abba a szörnyű posványba.
Szóval a labdarúgás érdekli elsősorban.
Nem tudom, hogy sorrendet föl tudok állítani. Én rendkívül szeretem azt is, hogy ebben a pillanatnyilag, vagy talán nem is pillanatnyilag nem túl szerencsés magyar vendéglátóiparban sikerült 2-3 olyan helyet találnom, ahol én jól érzem magam, és ahol a pincér szakmának mai meglévő nagy utódjai a Szabadságban, a Dénes, meg a Pista, meg az újságíró, a Müller úr, az újságíróklubban, meg a Interteraszon a lányok, ezek úgy biztosítják ezt a teknős békasságot. Aztán szeretem a hétfői ultipartit, és szeretem a csütörtöki lábteniszt, és aztán szeretem azokat, akik hát időnként szeretnek, és azt hiszem, hogy ez körülbelül elég egy embernek, nem, ha ennyit szerethet. És gondolom, hogy ez olyan szeretet, ami a legfontosabb, és ami most már azért térjünk talán vissza erre a teknős békaságra, és erre a visszavonultságra. Ez olyas valami mind, amit én elmondtam, legalábbis azt hiszem, ami senki más elől semmit nem veszel, és ez döntő fontosságú. Szóval nyugodtan élni úgy, hogy azt tudjam, hogy akár az a borjus szelet, vagy akár az a mérkőzés ellenőrzése, vagy akár annak a darabnak az ügyelése, vagy akár az a lány, akit most ide várok, az nem valakitől úgy veszem el, hogy ezzel valakinek valamiféle bánatot, kellemetlenséget, rosszáiszt okozok, hanem ez úgy összeáll, és akkor ebben az esetben ez már nem annyira teknős békás.
Említette a játékvezetést, pontosabban a sport szeretetét. Hát ön elvállalta a játékvezetői testület vezetést.
Egy szóra.
Ön, aki egy nyugtát vonakodva ír alá, mindenféle formalitástól irtózik, igazolványok nélkül jár, a világ összes stadionjába, ha a legkitűnőbb igazolványokkal és belépőkkel rendelkezik is, a belső zsebébe rejti, úgy sétál be, mintha oda tartozna, mintha jegyszedő apukája volna, testvére vagy fia, ez a jegyszedő életkorától függ, és mégis elvállalt egy olyan testület vezetését vállalta el, ahol bizony felelősséget kell vállalni, miközben ön egész életében pontosan attól, hogy független volt, csak saját magáért vállalt felelősséget. Mi vitte rá erre az útra?
Hát azért egy utolsó szavát hadd forgassam ki én, és hadd mondjam el, hogy így ez igazán nagyon szépen hangzik, hogy egész életemben csak saját magamért vállaltam felelősséget, de hát ez nem teljesen fedi a valót. És igazán nagyon jól esett hallani, ahogy készült belőlem, és gondolom vitra egy csuklott, amikor arra gondolt, hogy néhány ilyen igazolványt valóban elvesztettem mellette, pedig annyiszor figyelmeztetett Münchenben az olimpián, hogy itt aztán ne csinálja ezt, hogy mindig elveszti az igazolványokat, és nagy püskörik, itt most ellenőrzés van, nem lehet bemenni igazolvány nélkül.
Vitra egy ilyen pedáns, snajdig ember?
A Vitra egy nagyszerű ember. Nem az a jellemző, hogy pedáns és snajdig, az a jellemző, hogy nagyon készül arra, amit csinál, és nagyon tudja csinálni azt, amit csinál. Na, de hát nem Vitra szól ez a mese, gondolom, hanem arról szól, hogy én nem azért, nem teljesen így van, hogy én csak saját magamért vállalok felelősséget. Mert ha csak egyet mondjak, éppen a legutolsót, felelősséget vállalni egy előadás sikeréért, mondjuk éppen a legutolsót, amit említettem, az együlés jegyzőkönyvét, itt a felelősség nem kicsi az ügyelőn. És a darab is olyan furcsa, annyi sok minden újat rejt, és álljunk meg, tudom, mert a színházról még nincs szó. Csak előre szeretném bocsájtani, hogy azért nem egészen úgy van, hogy ezt én saját magamnak csinálom. Mint ahogy nem úgy volt, hogy a játékvezetést is csak saját magamnak csináltam. Mert én úgy készültem föl arra, hogy ne érezzem a súlyát a felelősségnek. De azért kifutni a Wembleybe először, másodszor, hetedszer, tízedszer, szóval azért az nem kis felelősség volt, csak persze arra nem ott kellett rájönni a Wembleybe, arra rá kellett jönni egy életen keresztül, hogy úgy kell élni, hogy az ember él 12-kor a talpánál fogva belökik a Wembleybe, akkor azt a mérkőzés, hogy tetszett mondani, arcrándulás nélkül le kell tudni vezetni.
A legendás rádiós Szilágyi János pont fél évszázaddal ezelőtt beszélgetett Kettesben című műsorában azzal a Zsolt Istvánnal, aki 3 foci világbajnokságon is közreműködött játékvezetőként. A hírek után folytatjuk annak a műsornak a felelevedítését.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában, Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott. Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. Az izlandi Víkingur Reykjavík lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros a szerb Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, még a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Már nem Csema Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A hazai szövetség tegnap jelentette be, hogy leváltják a spanyol szakembert, miután nem sikerült kijutni a 2027-es olimpiai kvalifikáció világbajnokságra, és a szabad kártyát sem kapta meg Magyarország. A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca az 5., még a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett, női kard egyéniben a franciaországi Vivo Európa-bajnokság tegnapi nyitónapján. Férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok András Fitibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt. Derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Azt írják, a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmény bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagy sebességű hó eltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeillel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 45-ös és a 18-as kilométer között, lassul a forgalom a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt. A terelés előtt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zajlik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 14. a magyar labdarúgó válogatott nélkül. Zsinórban tizedszer nem vagyunk ott a legjobbak mezőnyében, és még csak játékvezetőnk sincs a nagy eseményen. Mi csak a múltunkba tudunk kapaszkodni, mind a foci, mind a bíráskodás terén. És a múlt egy ideig fényes volt. Például focistáink napra pontosan 72 éve olyat tettek világbajnokságon, ami sokáig megközelíthetetlen volt. Erről is szó lesz a mai visszajátszásban, de a mai adás főszereplői a VB-ken is fontos szerepet kapó bíróink. Zsolt István 3 világbajnokságon bíráskodott, az 54-esen, az 58-ason és a 66-oson. A legjobb korban volt, 33 éves, az 1954-es VB idején, ahol 2 meccset is vezetett. Ha akkor nem olyan sikeres a magyar válogatott, talán az elődöntőben vagy akár a fináléban is oszthattak volna neki szerepet. Még 1978-ban is játékvezetőként ténykedett, az egyik partjelző volt azon a bizonyos, ominózus Olaszország-Szovjetunió Európa-bajnoki elődöntőn, amelyen pénzfeldobás döntötte el a továbbjutást. Zsolt Istvánnal a Magyar Rádió nem sportszakos legendája, Szilágyi János beszélgetett 50 évvel ezelőtt.
Információim, ha nem csalnak, úgy szólnak, hogy a fiatalok, a mai generáció a játékvezetésben rajong önér, ugyanakkor, amikor ön eléggé terrorisztikus, ha durván fogalmazok, ha finoman fogalmazok, kemény eszközökkel fogja őket. A régi gárda, ha finoman fogalmazok, nem kedveli önt. A durva fogalmazástól álljunk most el. Ön tudja azt, hogy ön körül a szakmában milyen hangok, milyen vélemények, milyen érzelmek, milyen hogy is mondjam, gondolatok csaponganak?
Kevéssé érdekel. Nincsenek illúzióim. Azt teszett mondani, hogy a fiatalok rajonganak, értem. Egy játékvezető addig rajong egy másik játékvezetőért, aki pillanatnyilag intézi a sorsát, amíg olyan mérkőzéseket biztosít a számára, hogy rajonghat érte. Én tudom, hogy amikor én abbahagytam a játékvezetést, akkor vagy egy néhány hónapig, amíg úgy éreztem, hogy együtt tudok dolgozni a régi elnökséggel, addig elnökségi tag voltam. És tudom, hogy azok a újévi telefonok és szilveszteri telefonok és karácsonyi kártyák, amiket küldtek nekem akkor működő játékvezetők, mennyit értek. Pontosan annyit értek, amennyit én mondok, mert mihelyt kiszálltam az elnökségből, soha többet nem kaptam lapokat. Képzeti, mennyire tartok igényt én lapokra. Azt is tudom, hogy most ezek a fiatalok értik és érzik, hogy nincs szükségem ilyen marhaságokra, hogy nekem lapokat küldjenek, de illúziók ne legyenek annak, aki valakit vezet, és aki valakiket vezet, már ne rendkívül kényes, és minden héten újra és újra megújuló ajándékokkal, vagy ajándék megvonásokkal. Mert, és meg is lehet érteni, amikor jövő héten megjelenik a hivatalos lapunkban, hogy ismét 9, vagy ismét 12, vagy ismét 15 játékvezető elutazik és járja a világot, akkor az itthon maradó 80 vagy 90 aligha fog nekem tapsolni. Na most az, hogy az illető fiatal vagy öreg, ennek semmi köze nincs a lényeghez. A lényeg az ezen áll és bukik, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy csak a játékvezetésnek a sajátja.
Föltették egy szakmai kérdést?
Igen.
Miért nincs nálunk sárga lap? Ez a rendszer miért nincs bevezetve? Úgy tudom, hogy ennek ön az apostola, hogy ne legyen bevezetve.
Na most én nem tudom, hogy az adási időnk megengedi-e azt, hogy ha a sárga lap szóba kerül, akkor én viszont nem engedhetem meg magamnak, hogy két szóban válaszoljak. És akkor tényleg meg kell kérdeznem, hogy vajon ez érdekli-e a hallgatót, vagy nem. Ha igen, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Megpróbálok nagyon röviden, ha ilyen fenyegetés után is vállalja, akkor nagyon röviden megpróbálok válaszolni rá. A sárga lap helyett Magyarországon rend van a pályákon. Ez jó, üresen pufog, ugye? Na most ezt mondjuk 15 mondattal, ad nekem 15 mondatot. Miért adnak általában sárga lapot? Nézzük ma a világban, vagy legalábbis Európában. Sárga lapot kap az a játékos, aki a szabadugáshoz leállított labdát elrúgja. Magyarországon nem rúgják el. Nem
miért
tudom, hogy ez jó-e vagy rossz-e.
Miért nem rúgják?
Mert aki elrúgja, azt kiállítják. Nem tudom, hogy ebben az esetben már hiányzik-e a sárgalap. Azt hiszem, nem hiányzik. Sárgalapot kap a világban az, aki partdobáshoz jut, és 1-0-ra vezet a csapata, és azt a partdobás körüli ceremóniát mondjuk 75-80 másodpercig végzi. Erre Magyarországon nincs példa sem sárgalapra, sem arra, mert a játékvezető elveszi tőle a labdát, és a másik csapat dob. Aztán sárgalapot kap az, aki mondjuk valamelyik külföldi országban nem hajlandó 9 méter 15 centire állni a sorfaltól. Magyarországon nem kap sárgalapot, Magyarországon kiállítják. Egy szóval, hogy összefoglaljam, mert igyekszek rövid lenni. A sárgalap az egyfajta biztosíték arra, hogy azon a pályán, ahol a sárgalapot bevezetik, ott nincs rend. Nálunk nincs sárgalap, nálunk rend van. Na most én kérdezem, hadd kérdezek én is egy szót a riportertől, aki nagyon régen csinál, és aki bizonyára millió levelet kap a szakmája folytán. Vajon tetszett-e egyetlen levelet kapni, hogy ezeket a gonoszságokat bevezessék Magyarországon? Tehát a legyintgetést, a fetrengést, a labda elrúgását, az időhúzást, vagy pedig megvan elégedve a magyar közönség azzal, hogy Magyarországon rend van a pályákon?
Nem én kaptam ilyen levelet.
Nem tetszett kapni, azt hiszem a szakújságírók sem kaptak ilyen levelet. Na most,
ezeket a drákói intézkedéseket az ön sugallatára vezették be a bírák? Tehát, hogy rögtön kiállítani, rögtön a másik játékos dobja a pardobást, rögtön kiállítani, hogyha nem...
Ezeket a drákói intézkedéseket 2,5 évvel ezelőtt az MLS-szel szoros együttműködésben a játékvezető testület határozta el, és... Én azt hiszem, hogy egyfajta sárgalap ellenes érv, hogy ma már ezekre nincs szükség Magyarországon.
Tehát a világon, bocsásson meg, már szavába vágunk,
nem,
mondani valónk van egymásnak.
Igen.
A világon mi vagyunk a legokosabbak, hiszen mindenütt használják.
A világon nem mi vagyunk a legokosabbak, a világon nem tudom ki a legokosabb. Én azonban tudom, hogy a világon miért és hogy használják. És most már akkor végig kell mondanom ezt a gondolatot. Nekem nemrég volt találkozásom néhány európai kollégámmal, Treichellel találkoztam az NSK-ból, Schwintével, Franciaországból. Ezek a játékvezetők előtt ismert nevek. A játékosok előtt ismert nevek, és magyar közönség előtt ismert nevek. És elpanaszolták, hogy Franciaországban 315 sárga cédulát osztotta ki az elmúlt szezonban. És mikor ezt hallotta a nyugatnémet kollégám, akkor elsápadt, és azt mondta, hogy nálatok nincs szerencsésebb nemzet a világon. Nálunk 500 fölött jár a sárga cédulák száma. Ami arra mutatja, hogy a sárga cédula ezekben az országokban enyhén szólva nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket.
Értem. Térjünk át egy más témára. Ön híres volt arról, hogy mindig távol állt a játékosoktól, nem 3 lépésnyire, 100 lépésnyire, nem a pályán, az életben. Távol állt a játékosoktól, a kluboktól és a közönségtől. Ez mindig tudatos volt önnél?
Nagyon. Nagyon. Egy játékvezetőnek semmi köze nincs, és semmi keresni valója játékosok között, szakosztályvezetők között, közönség között. Egy játékvezetőnek ahhoz van köze, hogy az a 90 perc, amit vezet, az ennek a távolétnek a biztos tudatában, ezáltal a távolét által adott rendkívül kemény föllépésben és határozott egyedülállóságban teljék el, és akkor a játékvezető már nagyon sokat tett azért, hogy azt a jogot és azt a kötelességet teljesítse, hogy ő a mérkőzésnek a vezetője.
Ez azért van, hogy a játékvezetőt ne tudják megvesztegetni, mert én megvesztegetésnek számítom azt is, hogy ha az egyik csapat játékosával kellemesen elbeszélget egyik eszpresszóban. A dolog így volt tudatos?
Hát én nagyon remélem, hogy az, amit most tetszett mondani, hogy valaki egy játékvezetővel már dadogok is, annyira megijeszt a tény, hogy találkozgat eszpresszóba. Én nagyon remélem, hogy ez nem mostani és nem magyar példa. És gondolom, hogy az én játékvezetőim, akik vagy rajonganak, vagy utálnak, ez teljesen közömbös, rajongásból, vagy utálatból, nem merésből, vagy elvből nem csinálják ezt meg. Mert ők nagyon jól tudják, hogy ez nem nagyon vezet a zöld jelzés felé, mely játékvezetést illeti.
Mi biztosítja a játékvezetőket afelől, hogy ez először, hogy megvesztegetni, mert ilyenkor mindenkinek pénz jut az eszébe, hogy egyáltalán, hogy befolyásolhassák. Egyáltalán ön vagy az ön kollégái, most már ő nem vezet mérkőzéseket, mennyit kapnak egy mérkőzésért?
Az NB1-ben most már, hogy az új MLS megalakult, 500 forintot. Mi még ez a generáció 100 forintért vezettünk. Hát ha olyan időket élnénk, és olyan lenne a labdarúgás, és olyan lenne a világ, ami ennek kellene lenni a 20. századnak ebben a felében, akkor ingyen kellene vezetni mérkőzést, természetszerűleg. Na most, hogy sok-e vagy kevés, azt én nem tudom, ha európai átlagot veszünk, akkor normál. Ha a magyar átlagot veszünk, és mondjuk az én házbéremet, akkor ez egy elég szép összeg. Az NB2-esek 250 forintot kapnak, és így lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. A partezők ennek a felét körülbelül. Európai viszonylatban hát ezt nem lehet összehasonlítani, mert mit tudom én, hogy egy svájci játékvezető mennyi házbért fizet, vagy mennyit fizet egy ebédért.
Sok vita folyt annak idején itt Magyarországon is, most már lanyhább ez a vita, hogy profi futball vagy amatőr futball. Én még sose hallottam olyan vitára, hogy profi játékvezetős vagy amatőr játékvezetős, és én azt hiszem, csak az anyagiakra gondolok. Van olyan ország a világon, ahol a játékvezető abból él, hogy a sípot fújdogálja?
Hát abból nagyon sok pénzt keres, azt tudom, Dél-Amerikában ez divat. Ezt Európában nagyon nehéz bevezetni, mert hiszen Európa jobb országaiban, úgy értem, hogy nagyobb múlt országaiban, mire valaki egy játékvezető az élvonalba eljut, addigra a privát körülményei annyira rendezettek válnak, hogy nem fogja otthagyni a vállalatát, vagy az ügyvédi irodáját, vagy a cégét azért, hogy elmenjen profi játékvezetőnek, hiszen nem lehet megfizetni.
Egyszer az ön neve fölmerült egy sötét ügyben.
Igen.
Egy angol labban, már nem emlékszem a lap címére, Sunday valami, nem tudom, Sunday Express vagy Sunday Times, nem tudom pontosan a nevét, egy Glenville nevű újságíró a Beck körüli maffiáról és e körüli dolgokról írt, és ott az ön neve felmerült mégpedig olyan módon, hogy egy bizonyos Beck mérkőzésen, ahol ha jól emlékszem, az Inter játszott, öntöltötte ki a játékvezető jegyzőkönyvet. Mégpedig azt a jegyzőkönyvet, amelyet egy magyar bíró vezetett, és más nevet írt be egy sárga lapot kapott játékos helyett, mint aki valóban kapta. Ugyanis ha annak a neve szerepelt volna, az a következő mérkőzése nem játszhatott volna. Ezt ön hogyan védte ki, vagy ebből egyáltalán mi az igazság?
Hát védelem egyáltalán nem kellett, mert támadás sem volt. Az újságíró Brian Glenville-nek hívták, akinek ma is nagyon szívesen olvasom a cikkeit. A World Soccer-ban ír, és azt hiszem, hogy ahhoz képest a sportújságíró nagyon jó sportás újságíró. Az újsággal megjelent, ha jól emlékszem, a Sunday Times volt. A Sunday Times-ról nem tudok véleményt mondani, ezt nem ismerem, nem tartozik az olvasott lapján. Nyilván nívós lap, hihetőleg, ha ez ott írt. A mérkőzés, amelyikről szólt, az... hogy az Inter volt-e vagy nem, azt nem tudom, azt tudom, hogy
egy belga csapat
játszott egy olasz csapattal, és azért nem tudom ilyen pontosan, mert akkoriban kivétel nélkül minden játékvezető jelentést én állítottam ki, és gondolom, hát azért nem került aztán inkább terítékre a dolog, mert ha valaki nem akarja, hogy a neve belekeveredjen egy ilyen ügyben, akkor nem kézírással írja ezt, hanem géppel írja. Hát gondolom, hogy ez a legkevesebb, és akkor ő maga írja alá, hogyha valamiből valakit meg akar védeni, vagy ki akar védeni. Mint hogy azonban ilyen föltételezés akkor nem is szerepelhetett, hogy bárkit ki akartam volna védeni, vagy meg akartam védeni, ezért természetesen, hogy ezt a jelentést is kézzel írtam, mint minden olyan kollégám jelentését, aki megkért arra, hogy állítsam ki a jelentését, mert azt az illető nyelvet nem beszélt, akkor még az MLS-nek nem volt ez a nagyszerű hálózata, és nem volt az MLS-nek ez a erre a célra, többek között erre a célra szerzőtetett külügyes személy, aki nagyszerűen érti ezt a mesterséget. Úgyhogy innen aztán, hogy én nem géppel írtam, hanem kézzel írtam, hát innen már gondolom, hogy ez innen már gyerekes dolog. Egyébként érdekes dolog, hogy ez angol újságíró írta, abból az országból, ahol engem hát többé-kevésbé elmondhatom, hogy mondjuk nem kevésbé szerettek, mint játékvezetőt, mint hogy én szerettem annak az országnak a labdarúgását, hiszen nem akármilyen dolog ám az, hogy egy angol játékvezető életében legszerencsésebb esetben egyszer mehet a Wembley-be meccset vezetni, én pedig vagy nem tudom hányszor voltam ott, és egyébként is. Na most visszatérve erre a cikkre, azért és ez ezzel kapcsolatos Magyarországra el nem jött, de a világban talán hullámot vert eseményre. Akkoriban az olasz klubok körül valóban voltak ilyen vélt vagy valóságos létező vagy nem létező pletykák, vagy nem pletykák, vagy igazságok. Én ezeket tudtam. Én rendkívül sokat vezettem akkor a világban mérkőzést, és mindenféle mérkőzésnek nagyon örültem, minden meghívásnak nagyon örültem, az olasz meghívásoknak is örültem, és minthogy vagy 20 évé voltam a FIFA listán, tehát természetes, hogy olasz kluboknak is sokat vezettem mérkőzést.
Ön most is sokat utazik?
Én? Igen, igen. Igen, meglehetősen sokat, de még ha megengedni, visszatérnék az előző mondatra, hadd fejezzem be, ha ez nem tiszteletlenség, mert én ismertem ezeket a klubok körüli pletykákat, és nekem volt annyi, mit mondjak, rafinériám, vagy eszem, vagy oda nem figyelésem, fene tudja ma már, hogy én azt elintéztem, hogy kivétel nélkül, noha 20 évig voltam FIFA játékvezető, kivétel nélkül minden klubnak, írd és mond, összesen csak egy mérkőzést vezettem életemben. Tehát az már nem fordulhatott elő, hogy másodszor is vezettem, akár olasznak, akár angolnak, akár bármilyen klubnak. Na most, hogy ez fölös óvatosság volt-e erre a szikre visszatérve, vagy pedig valami, amire szükség volt, ezt ma már nagyon nehéz rekonstruálni. Mindenesetre, ha ilyen kérdés elhangzik, akkor megnyugtató dolog erre ilyen választani. És akkor bocsánat, hogy közbeszóltam.
Az utazásról volt szó, hogy hogyan oldja meg ma az utazásait? Könnyen ki tud utazni egy mérkőzésre? Milyennek a módja önnek?
Ja, azt kérdez el, hogy külföldre sokat utazom-e? Hát nem tudom, mit tetszik sok alatt érteni, és a külföldi utazás sokasága alatt. Mondjuk, hát ebben az évben voltam Montrealban, ami egy csodálatos út volt. Hála és köszönet Éter Adna Jánosnak és a tévésportosztályának. Aztán hol voltam még? Voltam egyszer félig az angol kupa döntőn. Nem az angol kupa döntőn, bocsánat, a BEG döntőn, ahol talán életem legnagyobb sport élménye lett volna, és sport sikere lett volna,
hogy a begdöntők,
igen, ahonnan hazajöttem, a begdöntők fönnállásának első és talán utolsó története volt, hogy megszakadt egy sorozat, miszerint a begdöntőt annak az országnak a játékvezető vezeti, ahol játszódik. Tehát adott esetben skót, és ez természetes, és először fordult elő, hogy magyar játékvezetői hármas vezette volna, de az is először fordult elő a 2,5 éves fönnállásom alatt, ha szabad így mondani, hogy egy játékvezetői tévedés miatt az egyik partjelzőt levették ide-haza a mérkőzésről, és nem engedték partjelzni, mi alatt én ünnepeltem volna egyik legszebb napomat, és nem lett volna szép dolog, ha én ott maradok, és nem intézkedek itt, hogy máskor ilyen, milyen szót használjak. Mindegy, gondoljon, amit akar a hallgató, ilyesmire forduljon elő. Remélem, nem is fog többet előfordulni a fennállásom alatt, hogy egy játékvezetőhöz azért mernek nyúlni, mert tévedett.
Köszönöm szépen az eddigi elhangzott szakmai dolgokat, még mindenről, sok mindenről szó esik, hiszen még csak 9:45 múlt 2 perccel. Ismét egy kis magánügyről lesz szó, jó?
Tessék mondani.
Nagyon érdekel, hogy miért nem nősült meg.
Magyarországon nem lehet megnősülni.
Hogy?
Hát egy országban ennyi csinos nő van, nem lehet megnősülni. Képzelj, hogy elmegyek az anyakönyv vezetőhöz, kijövök, és akkor ránézik önre, hogy miért ez? Hát miért nem azt, aki szembe jön vele? Vagy miért nem azt? Vagy miért nem amazt? Nem, hát Magyarországon annál sokkal több csinos nő van, mint hogy megnősüljön az ember. Aztán olyasmi is, és ezt nem csak viccből mondtam, amit most mondtam. Egy ember, akinek a természete olyan, hogy hát nem biztos, hogy egy életen át kitart valaki mellett, az ne szédítse se saját magát, se azt a lányt, akit éppen szédíteni kell. Jobb, ha az ember ezt előre elmondja az illetőnek, hogy hát nem biztos, hogy veled fogom leélni az életemet. A másik dolog pedig az, hogy valaki, aki Hát ez már innen tényleg nagyon magánügy, és nem is hiszem, hogy részletezni kell. Szóval nekem a családi körülményeim olyanok voltak, hogy nagyon jól éltem hosszú ideig, aztán miután ezek megváltoztak, hát a sors miatt, akkor ezt nagyon nehéz betölteni. Egy szóval nem nősültem, és nyilván már nem is fogok megnősülni.
Soha életében nem volt olyan helyzet, hogy ez itt állt? Szóval nem volt például nagyon szerelmes?
Hát a kettőnek nem hiszem, hogy köze van egymáshoz. Egyébként biztos voltam, és én nagyon szeretek is szerelmesnek lenni. Ez végső fogon nekem egy ilyen hármas egységem, hogy jó étteremben, jó muzsika mellett, jó nővel, hát az azért nagyon nagy dolog. És ezt itthon is meg lehet teremteni, nálam is van jó muzsika. És néha én is kotyvasztok valami finomat, és a harmadik tétel is csak összeáll. De hát az, hogy aztán ez egy életen áttartson, azt gondolom, hogy se neki, se nekem, se a muzsikának, se a kosznak.
Akkor sem fog megrándulni az arc és gyomor idege?
Nem, hát nekem már most se rándul meg, ha megkérdezi, hogy hány másodperc múlva fogok nyugdíjba menni. Azt már most pontosan tudom, ha egyáltalán megérem 60 évet. Mert ha valaki végső fokon, 60 év, nem is tudom, hány éve dolgoztam akkor már. Hát most vagyok 32 éve nemzeti színházi tag, akkor leszek még ötöt teszett mondani, 37 évet, hát az lakodalombusok, nem színház volt. Ha valaki 37 évig úgy ment be egy intézetbe, vállalatba, cégbe, klubba, egyesülésbe, nemzeti színházi tagot, mindig jól érezte magát, illetve nyugodtan nyugdíjba mehet, nem?
És utána mi lesz?
Hát mondjuk akkor is marad a reggeli torna, meg marad a interterasz, meg maradnak a jó ebédek a szabadságba, maradnak a jó vacsorák az újságíróklubba, marad a Kálmánnal a Gellért teraszon reggeli, maradnak a telefonvárások, és talán egy kicsit több lesz a könyv, így az asztalomon, mint most. Mert a könyv az nagyszerű szórakozás. Egy jó könyv várja az embert, az majdnem olyan, mint egy jó nő várná az embert.
Zsolt István egyébként megérte 60 évet, 69 évesen 1991-ben hunyt el. 3 évvel azelőtt, hogy Puls Sándor VB döntőt vezetett, a mai napig egyetlen magyarként. A vele készült beszélgetést is hamarosan hallhatják a visszajátszásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Puls Sándor a 32 évvel ezelőtti labdarúgó világbajnokságon vezette a döntőt, amelyet akárcsak a mostanit, majd július 19-én az Egyesült Államokban rendeztek. Ám mielőtt egy vele készült beszélgetést elevenítenénk fel, jöjjön a Zsolt István és Puls Sándor közötti magyar bírókirály Palotai Károly. Ő 1935-ben született, 29 évesen olimpiai bajnok lett labdarúgásban, meghatározó tagja volt a Győr első magyar bajnoki labdarúgó csapatának, és 41 évesen begdöntőt vezetett. Az archív beszélgetés előtt Lantos Gábor mutatja be a kiváló sportembert.
Ha azt mondom, hogy Palotai Károly mondjuk 100 emberből 99 azt mondja, hogy játékvezető, 100-ból 80 azt mondja, hogy Győr, 100-ból 50 azt mondja, hogy olimpiai bajnok, de hányan mondják azt, hogy Békés Csaba?
Hát gondolom, még kevesebben, hiszen 1955-ben kerültem el Békés Csabáról, és hát azóta jó pár eltelt.
Úgy gyerekes Békés megyében?
Igen, Békés Csaba, és sőt, a nagyszüleim azok Gerendáson éltek, és az édesapám is onnan került, úgyhogy kicsit nosztalgia után volt legutoljára Békés Csabának, akkor elmentem Gerendásra, mert Hajdanában még tényleg a délutánonként a kis állatokat legeltettem, és volt egy olyan időszak, amikor hajnalban Békés Csabára már vittük a görög dinnyét, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon régi emlékek, de azt hiszem, hogy egyszerűen nem lehet elfelejteni, és tényleg a nagyszülő és a gerendási indulást, hiszen aztán édesapám Békés Csabára került tűzoltóként, és utána aztán a Vásártér volt a szüleinknek a háza. Hát ott tanultam meg aztán a focit igazából, mert abban az időben még az iskola után, amikor hazafele jöttünk, már kezdtük a focizást, úgyhogy megvolt a grund. Hát nagyon szerények voltak a lehetőségeink. Öten voltunk testvérek, abból 4 fiúk, csak a nővérem, hála Istennek még él, 2 már idősebbek elmentek. Utolsó gyerekként szinte oda pottyant az élet a szülői házba, és jó, anyám azt szerette volna, hogy leány születik, úgyhogy 3 napig nem is nézett rám, amikor látta, hogy hát ebből kisfiú lett belőle. Így alakult aztán, hogy a 7 év az a gyerekeknél sokat jelentett, hiszen a legidősebb bátyám az 19-es születési volt, én meg 35-ös, tehát 16 év különbség, úgyhogy amikor pici gyerekként, amikor ott sétálgattam, akkor mindig meghúzták a fülemet. Ennek az lett a vége, hogy valóban jó nagy füleim lettek, mert egy nevem is a Füles voltam. Később aztán, amikor elkezdődött a foci életem, és amikor igen-igen nagy meleg nyári délutánonként mindig a ifi csapatban délután meccseink voltak, hát akkor bizony a nagy meleg miatt, kb. A lajhár miatt azt szokták meg a közönség, a szurkolók. De foci volt minden. Szinte életünk akkoriban, ahogy mondom, nagyon szerényen élhettünk. Én is a ruhákat általában idősebb testvéreimtől kaptam meg, tehát új ruhám az későbbiek folyamán lehetett egyáltalán megkapni. Én soha nem láttam a szüleimet veszekedni. Tényleg szerény körülmények között, de valahogy megmaradt az embernek az életében későbbiek folyamán, és igyekezett ugyanezt kialakítani a családnál, és ez hála Istennek így van most már a két fiunknál, és ahol a családok vannak, ugyanez a stílus megvan, és ez nagyon sokat jelentett a későbbiek folyamán is.
Az édesanyja hogy fogadta a futballt? Hogyha Puskás öcsire visszaemlékszem, ő mindig azt mondta, hogy jó nagy pofonokat kapott, amikor az iskola helyett a futballpályára ment. Az ön édesanyja vagy édesapja hogy fogadta ezt a akkor még hobbinak induló tevékenységet, vagy játékot?
Hát hadd mondjam el, hogy például az édesapám először engem látni, az amikor a B válogatottként már játszottam Békés Csabán, és egy NDK elleni mérkőzésen 1-0-ra nyertünk, és én rúgtam otthon a egyetlen gólt, úgyhogy nagyon öröm volt. Ez volt az egyetlen és első olyan mérkőzés, amikor kijött a mérkőzésre. Nem örültek különösebben, de hát miután mindegyik bátyám futballozott, inkább arra kellett figyelni, hogy a cipőre vigyázni kellett, úgyhogy nem véletlenül akkoriban mezítláb játszottuk a mérkőzéseket a piacon, vagy hát ott a vásártéren, ahol csaták zajlottak le. Amikor a bátyám, aki katonaként került Szegedre, és ott a Szegedi Honvédnál védett és focizott, én meg még Békéscsabáról nézegettem és szurkoltam neki, hogy csapatérem is társasorban ő miatta. Amikor aztán Szegedről Győrbe került, és valahol emiatt kerültem én is később a győri csapathoz, hiszen akkoriban még 19 évesen vagy 20 évesen menni kell katonának, vagy pedig, és hát akkoriban ez volt a nagy lehetőség, hogy a NB1-es csapatoknál volt egy ilyen 30-as kontingens, legalábbis Győrött mindannyian volt, hogy nem kellett katonának menni, hanem focizni kellett. Hát nem volt könnyű elmenni Békéscsabáról, mert akkor már csak egyedül volt a többi gyerek közül, hiszen mindenki kiki röpködött a világon. A nővérem az Kecskeméten, meg később Budapestre került. Idősebb bátyám az megnősült, meg a másik bátyám is, hát az egyik Békéscsabán, aztán a később egészen Orosházára, meg Szegedre is került. Szóval olyan szél röpködtünk az egész országba. Annál is inkább aztán nem, hogy Békéscsaba után Győr jött a következő állomás, hanem nem túl sokáig, 55 után 56 időszaka számomra egy 20 hónapos freiburgi németországi állomást jelentett, amire előtte soha nem is gondoltam volna, hogy valaha elmegyek az országból. De akkor, aki itt élt Győröt, az tudja, hogy tényleg nagyon cúkos volt. Biztos, hogy valamivel könnyebb volt számomra elmenni, hogy éppen már nem volt közvetlenül a szülői ház, hanem a Békéscsaba 301 néhány kilométer az valamivel megkönnyítette azt, hogy na, kimenni valahova külföldre, talán ezt megkönnyűbítette.
És miért jött haza?
Az, hogy Freiburgba kerültünk, annak is megvolt a maga meseszerű ténye. Amikor a haverommal, a Páfi Tottóval, aki a balzősője volt a Győrnek, egy ilyen edzésen, hogy egymás között mondogattuk, hogy te, ki kellene menni. Menjünk? Hát menjünk. Szóval ez volt az egész. És akkor azt beszéltük meg, hogy na másnap vonaton találkozunk, ugye állomáson, másnap délelőtre beszéltük meg a haverommal, találkozunk Kiskabátba, ugye ez már november volt. Hát azt mondja, nagy bőgés van, egy-két gyerek volt. Szüleim nem akarnak, hogy elmenjek, nem megyek. Hát addig sikerült rábeszélni, hogy úgy, ahogy volt, nekilódultunk a vonatnak, és hát így kerültünk aztán Kópházán túl Ausztriába, és így kerültünk aztán Lécen keresztül, Ausztrián keresztül, egészen a svájci, német, francia határ csücskébe. Ausztriába voltunk egy lágerbe, ahol mindig adták a lehetőséget, hogy hova lehet társaságnak menni, akkor nekünk vagy Kanadába, vagy Svájcba, vagy Németországba. Tehát összehozták az egész gárdát, mi mi Kanadába eleve nem is akartunk menni, bennünket vagy a Németország, vagy Svájc. Hát a németországi volt az első. Egy újságban láttuk, hogy az MTK Freiburgba játszik egy mérkőzést. Szerettünk volna az MTK-sokkal találkozni. Hát a szombati meccsre már nem értünk oda, viszont csak másnap reggel mentünk ki a pályához, mondtuk, hogy magyar futbolisták, a MTK, hogy jól játszottak, nagy volt a sikerük, és mindjárt ment a telefon a menedzsernek, hogy na, vannak magyar játékosok, mindjárt vittek is bennünket, ők nagyon okosak voltak másnap, mert az MTK még ott maradt, és elvittek bennünket, hogy jogos az igazság az, hogy ezek magyar játékosok. Hát a bátyám akkor már válogatott volt előtte, sikerült számunkra, amikor egy fityingünk nem maradt már a zsebünkbe, kaptunk egy szerződést, egy 10 000 márkás, ami nekünk, hát ez nem igaz, mint milyen jelentett, és a havi 800 márkás fizetést. A csapat NB1-es volt akkor, amikor oda kerültünk, és addig, amíg mi vártunk, addig volt egy olyan mérkőzése a Freiburgnak a utolsó előtti fordulóba, ha otthon nyernek egy Augsburg ellen, akkor bennmaradnak, kiesnek, akkor kiesnek, vagy ha kikapnak. Hát az élet így produkálta, hogy fél időbeli 2-0-ás vezetés után kikaptak 3-2-re, és így már NB2-be kezdhettük. Amíg vártunk, addig már a 8. vagy 9. fordulóba játszhattunk mi is már az NB2-be. Nem sikerült egyáltalán feljutni odáig, de amikor már ott kialakult, hogy nem lesz feljutás, akkor levették a kis pénzünket, amit mi akkor, a mi mentalitás egyszerűen el sem tudtuk képzelni, hogy ilyet meg lehet velünk csinálni. Ez volt az egyik ok, hogy aztán hazajöttünk. A sógornő második gyerekét várta, és akkoriban még az volt a lehetőség, hogy 1958-ig visszaér, és semmi gond nincs, akkor semmi bajunk nem lett. Azóta NB1-es csapat a Győr. Egyszer volt egy olyan szituáció, amikor kiestünk volna, de föl emelték így a létszámot, hála Istennek, úgyhogy azóta én mindig mondom, hogy amióta én megjöttem, azóta visszajöttem, azóta NB1-es csapat etóé.
Indul az NB2-ből, és eljut 1963-ban egy félidényes bajnokságig, és eljutnak a Benficáig.
De hát ahhoz előbb még bajnokságot kellett nyerni. Ez
ami szóval nem volt mindennapos, hogy a félidényes, és hogyha jól tudom, igen, akkor rengeteg döntetlennel tudták, és 6 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség.
És ráadásul úgy, hogy már mi lejátszottunk a mérkőzéseinket, és a Fradinak még volt 2 mérkőzése, ahol ha csak egy pontot szerez, és megnyeri a bajnokságot. Ez volt a Szeged és a Dorog, és meg még, sőt, még előtte is volt egy, azt hiszem, egy nagy veresége a hajótól.
A Honvéd 7-2-re elverte, így van.
És akkor Szegeden kikaptak, de akkor is egy szerdai napon volt Dorogon a Fradinak a mérkőzése, mi még Sopronban voltunk egy ilyen barátságos meccsen. Hát ott ugye nézeket, de igazából mindenki azt mondja, hát a Fradi ez legalább egy pontot Dorogon szerezni fog. És akkor, amikor hallgattuk a közvetítés, egy-egy volt még hátra 7 perc, vagy 6 perc, 5 perc, és ez a nagy kiabálás, hogy 2-1 a Dorog javára, megállt a játék, minden. Ez óriási öröm, Szuromi Tónit azóta is emlegetjük a nevét, mert ugye örüktag volt, és hát hazafelé végig nótázás, szurkolók vártak bennünket, hát így kerültünk aztán meglepetésként, de valahol egy kicsit a vidéknek a öröme volt, hiszen aki ismeri a labdarúgást, tudja, hogy nagy várad volt az első, aki abban az időszakban, aki hozzánk tartoztak, megnyerték a bajnokságot, mi meg mi voltunk az elsők ilyen értelemben, akik vidéki bajnokságot nyertünk. Hát a sorozat aztán ezeken a nemzetközi találkozókon tényleg összetalálkozott a közönség. Eddig is nekünk nagyon jó szurkoló párnánk volt a régi pályán, a vagongyár közelébe. Hát ott szinte mindenki ismert mindenkivel, és igaz, hogy 6-8 000 nézők Dorog elleni mérkőzésen is, vagy egy, amikor a Fradi jött, akkor meg 10 000 ember mindenkin volt. Hát ezen a nemzetközi mérkőzéseken aztán még akkoriban meg lehetett csinálni, hogy padokat lehetett bevinni a salakos pályához. Nem kellett attól félni, hogy ebből verekedés lesz, vagy közönség azért sokkal normálisabban viselkedett, mint sajnos mostanában. Hát telt házak voltak.
Bocsánat, ennek ellenére a Benfica elleni elődöntött már Budapesten
játszották.
Igen, játszottak.
Hát ez meg már talán reális volt a vezetés is, hogy a Benfica ellen, ha itthon is vagyunk, nyerhetünk. 2 mérkőzés alapján valószínűsége az volt, hogy az egy nagyon jó csapat volt. volt akkor az Emiratnál a portugál válogatottnak szánt szinte.
De Eusébiót fogta?
Nem az Eusébió, Eusébiót azt a Máté Jancsi fogta. Én nekem a Koluna volt az ellenlábasom, ő volt a csapatkapitány, ugye találkoztunk is, mert jó magam is az voltam, és Koluna pedig balszeketet játszott, hát én mint jobb felületet, akkoriban még úgy jobban megmondtak ezek a posztok. Budapesti mérkőzésen az ugye teltházzal 80 ezer néző, annyian fértek akkor bele. Nagyon jó meccs volt, nyerhettünk volna, a helyzeteink voltak, Kósos Pistának két ilyen zicsere volt, nem sikerült, ők pedig a második fél időben 1-0-ra vezettek. A visszavágón az első 10 percben Lisszabonban két zicserünk volt, nem tudtuk berúgni, utána az első fél időben még Eusébio kétszer, Torres kétszer, és ezzel már 4-0-ra elrendeztek bennünket, de hát nagy dolog volt, hogy egyáltalán odáig eljutott a csapatunk, úgyhogy nagyon jó gárda volt, igazából jó voltak erősítések, hiszen akkor került hozzánk a Hovázsai Laci, a Kósos Pista Zalaegerszegről előtte, akkor a Máté Jancsi, és nem véletlen, hogy azok közül a gyerekek, akik később is idejött, a Stolc Jancsi, a Kis Zsani Újpestről, és így tovább, hogy azóta is itt ragadtak, tehát ez nem véletlen, hogy a hangulat maga, a közösség, az sokat jelentett.
Ha én lennék ön, és mondjuk ön lenne most a kérdező szerepében, akkor föltehetné azt a kérdést, hogy van-e hiányérzete az életében. És ha én lennék Palotai Károly, akkor talán kettőt mondanék. Egy, hogy nem játszottam a tokiói döntőn, és ezért egy ostoba szabály miatt akkor nem kaptam olimpiai aranyérmet, pedig ott voltam az olimpián, és addig játszottam. A másik pedig a 78-as világbajnoki döntő, amelyet egy olasz Gonella nevű ember vezetett ön helyett, nekem meggyőződésem. Mert melyik fáj jobban? Vagy egyik se fáj?
Igazából az olimpiai győzelem azért, mert nyertünk, az valamennyivel kevésbé bánt. A másik az egyáltalán nem. Azt is majd elmondom, hogy miért. Az olimpiai döntő kihagyása az egy pehes szituáció volt. Ugye akkoriban még nem volt csere lehetőség, és egy tényleg utolsó edzések utolsó pillanataiban, amikor szabadrugást gyakoroltam, kaptam egy húzódást, ami egyszerűen nagy ijegység volt elsősorban számomra, amikor Lakat Kacsi bácsi volt az edzőnk, amikor látta, hogy egyből baj van, de megadta azt a lehetőséget, azt mondta, hogy másnap te tudod, elvállalod, akkor játszol.
Ugye nem volt csere, tehát ezt tegyük hozzá.
Igen, hát akkoriban nem volt csere, tehát az emberek nem csinálhatta meg azt, hogy most mégis elindul, aztán utána a következő percben már sérülés megtörtént. Hát ez egy kegyetlen, hiszen az előzetes időszakunkban a seletezőkkel, a spanyol svédek ellen minden előkészítő mérkőzésen jóformán játszhattam, és pont az utolsó mérkőzésen nem. Hát maga az olimpia amúgy is egy csodálatos. Ahhoz ott lenni a későbbiek folyamán is volt szerencsém, mint játékvezetőként is, de játékosként mégis más. Meg akikről az ember televízióban vagy a újságon keresztül nagy neveket láthatott, és ott találkozhatott, beszélgetett, valami csodálatos időszak. De Kacsi bácsi azért nagyon vigyázott arra, hogy ott nagyon lofrálni ide-oda nem lehetett, ott edzeni kellett, úgyhogy még amikor mondták, hogy el lehet menni Tokióba, akkor is inkább pihent az ember, mert hát onnan túl sokat nem csámborogtunk, de hát meg volt az eredménye. És hogy ilyen apróságokon is sokon múlott, például a románok elleni nagyon nehéz mérkőzésen, amikor a Gelei Józsi kivédte a 11-esét.
Eltört az ujja Geleinek. Ő a másik ilyen, aki nem játszhatott a döntőben.
Na most viszont Kacsi bácsinak meg volt ez a jó húzása, hogy kettőnként elküldött bennünket olyan meccsen, ahol más csapatok játszottak, és a románoknak valamelyik mérkőzésen a orosz Pali volt az, aki figyelte, hogy mi történik, és kapta mindjárt a Gelei a kispadról, hogy a X, aki rúgja a 11-est, az jobb oldalra rúgja. Most mi is tudhatjuk, hogy ez persze rúghatott volna aztán a másik oldalra is, de úgy látszik, hogy valóban ez bejött, mert szokása volt ezek szerint oda. Elég volt a Józsinak, a Gelejnek, hogy beindult egy pillanattal, elég volt ahhoz, hogy tényleg új törés következett, de kivétte, és nem tudtak egyenlíteni, mi rúgtunk még egy oldalra, 2-0-ra nyertünk, ez volt egyik legnehezebb mérkőzés. A leglátványosabb előtt a jugoszlávok elleni mérkőzésen, a 6-5-ös mérkőzés volt, úgyhogy ez tényleg egy csodálatos meccs volt, és az Egyesült Arab elkezdte, volt a 6-0-as győzelem, és volt a csehszlovákok elleni, hát ahol én nem játszottam. Na most miután tényleg egy elnézést, hogy mondom, hogy butaság volt a rendezőknek, hogy ma már a szertárosok is kapnak jóformán, akik ott voltak kint, ha csak az a 11 játékos, aki a pályán volt, csak azt kapta meg a olimpiai aranyérmet.
De ha jól tudom, megcsináltatták.
Igen, de hát érdekessége ennek megint csak, hogy akkor voltak, amikor hazajöttünk utána, voltak, ezt mondta nekem is, hogy hát azért jó lett volna, hogy megcsinálták volna nálunk is, hogy hát te voltál a kapitány, és így tovább, hogy valaki a játékosok közül odaadta. Azt mondom, nem, és nem is lett volna jó.
Ki játszott ön helyett a döntőben?
Szepesi Gusti volt, igen, és azt mondom, hogy az élet néha jól csinál dolgokat, mert nekem nem nagyon szimpatikus volt ellenfelem, akivel kellett volna játszanom, az a Maszni nevet, egy ilyen kis apró balüsszekötő, nagyon jó cselező gyerek volt, és hát ezt aztán a Szepesi az leradírozta, úgyhogy az semmit nem csinált, hála Istennek, de a lényeg az volt, hogy amikor hazajöttünk, akkor a klub megkereste a olimpiai bizottságot is, összedobták azt a pénzt, ami kellett, ahhoz hát nem túlságosan sok pénzt kellett összeszedni, de a lényeg az, hogy megkapták a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről is ezt az engedélyt, megcsináltatták, és egy itthoni mérkőzésen kaptam én is meg, és hát nem véletlenül mondtam eddig is, hogy többet kaptam azzal, hogy a közönségemnek is benne van a szeretete ennek az olimpiai aranyéremnek.
Hát ön egy olyan olimpiai bajnok, akinek nincs eredeti olimpiai bajnoki
hát,
cím.
Igen, nincs, ez már egy másolat, de ugyanúgy most lesz majd éppen kiállítás, úgyhogy már én is leadtam. Ugyanúgy Békésen van, és elvittem meg, hát az öröm ugyanúgy megvan, hála Istennek, de kegyetlen pillanatok voltak, amikor az embernek el kellett dönteni, hogy nem, pontosan, amiért az ember hogy éveken keresztül, vagy mérkőzéseken keresztül próbálkozott és reménykedett, aminek nem volt sikere.
Na most akkor ugye 78, a másik csalódás az én szememben. Én nagyon pici gyerek voltam, mindössze 6 éves, hát sok mindenre nem emlékszem, de valaki azt mondta nekem, hogy attól a pillanattól fogva, hogy ön megkapta a brazil-argentin mérkőzés levezetését az úgynevezett közép szakaszában, vagy közép döntőjében a világbajnokságnak, biztossá vált, hogy ebből döntő nem lesz. Miért?
Hát, miután a későbbiek folyamán is volt ilyen szerencsém, hogy 4 éven keresztül a FIFA játékvezető bizottságának tagja voltam. Benne voltam én is, hogy hogyan történik egyáltalán a játékvezető küldés, így a döntőnek a kijelölése is. Soha nem volt ilyen gondom, hogy most előre milyen mérkőzést vártam, vagy óhajtottam volna. Itthon a bajnoki mérkőzéseken is az ember természetes, hogy örült annak, ha egy nehéz mérkőzést kapott, ami látszólagosan nehezebb, de az embernek azt a meccset kell, amit megkap. Na most a 78-as VB-n már volt egy mérkőzésem, az Ausztria-Spanyol mérkőzés, ahol hát szerencsésen az osztrákok nyertek, azóta is emlegetnek, mert ott nekik is kellem emlékeik voltak, de amikor megkaptam a mérkőzést egy argentin barátunknál, ott volt az összes játékvezető gárda családi látogatásnál, és akkor közölték, hogy na, ki kapja a következő mérkőzést, és többek között így a brazil-argentin mérkőzést. Hát ugye ott is számomra persze egy nagy öröm, de ugyanakkor tudta az ember, hogy hát ez nehéz mérkőzés lesz.
Sőt, tehát bocsánat, ez olyan meccs volt, ami mindent megváltoztathatott volna.
Igen.
A pályafutását, a további pályafutását, meg egyáltalán.
Hát igen, egyáltalán, hogy az ember ezt megkapta, ez már egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Általában minden mérkőzésre az ember rákészült. De talán ez volt a szerencséje az embernek, hogy valaha játékosként átérzett jó pár mérkőzést, és így láthatta azt, hogy amikor mentünk kifelé a pálya felé, hát a két csak rá kellett nézni a játékosokra, hogy abszolút nem voltak szinte magukban, hanem ezért volt nagyon-nagyon nehéz reagálni az eseményekre. Akkor legalábbis én úgy éreztem, hogy nem szabad sárgát adni, vagy minden, mert, hanem akkor kellett volna akár a pirosat is. De hát ez persze egy ilyen elképzelés. Ott az embernek tenni kellett. Na most elég kemény összecsapások voltak, próbálkoztak, az ember fújt minden, de én is éreztem, hogy most már lépni kell, mert hát azért nem hagy, 8-10 percig ment ez a játék, és valahol, és ez szerencse biztos, hogy kell hozzá, hogy akkor érezte az ember, hogy most már a labda volt közelbe, és akkor ugye elment a játékosoknál a köd a fejekbe, és akkor már lehetett tényleg játékvezetőként működni, lehetett fújni, nem véletlenül, hogy az egész mérkőzésen három sárga lapot kellett
kihozni. Igen, de azt a három sárgát az első negyed órában adta.
Nem. Pontosan ez, hogy ez volt a poén, mert ha mindjárt az első 10 percbe adom, akkor vagy kiállítás van belőle, vagy akkor önmagammal szembe lettem volna. Úgyhogy a sárgát már utána lehetett adni, amikor már nem volt a veszély annak, hogy annak esetlegesen mindjárt kiállítás lett volna. Na, az is szerencse volt, hogy senki nem rúgott egy gólt se, mert lehet, hogy akkor elmehetett volna a hangulat is.
Így volt a legjobb, hogy 0-0 lett?
Hát, mert mind a két csapatnak megvolt a lehetősége. Hát így aztán ugye az argentinok okosan Peru ellen aztán rúgtak egy 6-ost, jobban oldották meg, mint a brazilok. De a lényeg az, hogy végül is örült az ember, hogy vége volt a mérkőzésnek, semmi különösebb.
De ezek után hát nem odaadom a döntőt annak, aki ezt így lehozza?
Nem, abszolút. Az ember már annyira ismerős ott a dolgoba, hogy ilyen meccset egyet kap az ember. A döntőt az már nem valószínű. Lényege még az, hogy a Gonella volt az olaszoknak az első emberük. Megadta neki azt a lehetőséget, miért ne tegye. Úgyhogy biztos, hogy megkapta. Nem is volt könnyű mérkőzés, az se a döntőnek a levezetése. Nekem egy pillanatig nem maradt az, hogy hát illett volna. Nem. Ez megadta
volna
az ember, akik itthon a szurkolók, a magyaroknak szurkol valóban, és ez egy jó érzés, hogy az ember, amikor haza is érkezett, akkor az ember megkapta a visszajelzést, hogy hát nagyon nehéz volt, és bizony nagyon féltünk az út, vagy az első 10 percben, hogy mi lesz ezzel a mérkőzéssel, aztán az végül is sikerült. 81-ben vezettem a második begdöntőt, mindent vezettem, amit kupadöntőket, amit csak lehetett.
Ugye volt begdöntő 2 darab, volt kegdöntő, UEFA
hát
kupadöntő.
És a begdöntő közé is azért meg kell említeni, hogy 4-en vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Horn, volt a Lobello, és volt a Dinst, és jó magam, akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg játékvezetésben és a labdarúgásban benn vannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelban egy begdöntő, összedobott Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt 2 mérkőzés, az mindegyik 1-0-ás volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És mellette még nagyon korán voltam a Buenos Airesben, amikor volt a Independiente és a Atlético Madrid, akkoriban még voltak a dél-amerikai és Európa mérkőzések, és ott voltunk 3-an egy ilyen mérkőzésre, és ennek az volt a érdekessége még, hogy ott előtte nem jelölték, hogy ki vezet a 3-an közül, mert volt egy olasz Lattanzi és volt a Holland Korver, jó magam, húztuk, hogy partjelezni, vagy vezetés, úgyhogy azért mosolyogtam, mert nagyon akarta és szeretett volna az olasz vezetni a Lattanzi, és én meg úgy magamban, hogy de jó lesz nekem a partjelezni, és nem vártam meg volna, és szerencsére a Korver vezette, de ráadásul egy első olyan szituáció, amikor Dél-Amerikában voltam, ahol családias volt, gyerekek, asszonyok, úgy, ahogy egy mérkőzésnek illik, de nagyon élmény volt, hogy ilyen Dél-Amerikában is már akkor, hát még a argentin világbajnokság előtt volt ez a látogatás.
Valamiféle kárpótlást jelentett, bár nem akarom tényleg bebeszélni, mert látom, hogy nagyon elégedett ezzel a sorssal, amit önnek osztott, de valamiféle, hát nem is kárpótlást, hanem dupla örömöt jelentett az, hogy 94-ben aztán az a Pul Sándor vezette a világbajnoki döntőt, amikor ön a FIFA bíró küldőbizottságának is a tagja volt?
Óriási öröm volt. Nem szégyellem a könnyeimet, amikor ott sikerült a döntés, hogy a Sajna megkapta a lehetőséget. Szóval, ahol az ember egy kicsit az öröm a lehetőség, hogy valamit picit is, az ő volt a döntő, mert hát ahhoz le kellett a meccseket vezesse előtte is, de ahhoz, hogy az ember ott volt, és ahhoz a sportdiplomáciai tevékenységnek csak annyiban volt szerencsés, hogy nagyon jó kapcsolataim voltak a többi játékvezetőbizottság tagjaival. Érdekes módon, ugye ott legalábbis mindjárt az első döntésnél 7-3 volt a Sanyi javára, tehát ott már csak 3-at kellett valahogy rábeszélni, hogy őnek is, mert ugye arra volt a lényeg, hogy mindenkinek kell.
Ja, nem úgy volt, hogy többség dönt?
Nem.
Abszolút többség kellett.
Tehát addig még a 7-3 utána még annak a 3-at is ennek. Ez volt a érdekessége, hogy az európaiak közül pontosan a Poné meg a...
A belga, igen?
Igen, meg a Fazanin, a olasz, Sanyi ellen, tehát a...
Mikkelsen volt az ellen.
Mikkelsen volt, igen. Tehát ő lett volna. 7-3-nál már nekik is rá kellett jönni, hogy vagy nincs értelme, és így lett aztán a döntés, így vezethette a Sanyi a mérkőzést.
Én azt hiszem, hogy az egész életét beutazta, a világot bejárta, most már megállapodott. De most már itt Nyúlon, Győr mellett egy ilyen szőlő, pince, présház, víkendház kertjében beszélgetünk április közepén. Úgy gondolom, hogy megállapodott. Jól gondolom?
Nagyon boldog ember vagyok, hála az Istennek, a családjam. A két fiunknál egy-egy unoka, ami nagyon-nagyon örömmel jönnek ők is, meg mi is várjuk őket. A csapatom Győr is azóta is NB1-ben van. Nagyon sok barátom van itt a közelben, és itt Nyulon is. Győröt nagyon szeretem, és ugyanúgy, mint a régi városomat, Békéscsabát, de ugyanúgy szeretnek engem is, legalábbis úgy érzem. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már tényleg közel a 74-hez mit mondhat az ember? Csodálatos.
Mit szeretne még elérni?
Leszem semmi különösebben, csak egészséget, meg az egész, nem csak a családomnak, hanem valamivel nyugodtabb és szolidabb életet, mint ami most az országban van, mert nem jó dolog, amikor egymást többen bántjuk, mint amit kellene, vagy szabadna. Én azt remélem, hogy ez valóban úgy alakul, amit mindenkinek jól lenne és szerencse lenne. Én továbbra is csak azt szeretném, ha egészségünk legyen.
Palotai Károly 2018-ban 82 évesen hunyt el, és hamarosan kiváló utódjával, a VB döntőt is vezető Puhl Sándorral folytatjuk a visszajátszást.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1994. július 17-e, Pasadena, Rose Bowl, Los Angeles, Egyesült Államok. Labdarúgó világbajnoki döntő vezette Puhl Sándor. 2026. július 19-e, MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Egyesült Államok. Világbajnoki döntő labdarúgásban. A két amerikai, európai foci döntő között szinte napra pontosan 32 év lesz. Ez nem olyan nagy idő, hogy ne legyen nagyon sok olyan szurkoló, aki mindkettőt látja valós időben. Sajnos az 1994-es döntő bírója, Puhl Sándor már nem mesélhet nekünk arról a nagy meccsről, így csak a szalagról hallhatjuk hangját. A beszélgetőtárs, az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács István.
Talán az a titulus is neked járna, hogy aki legkorábban, legfiatalabban bírói sípot vett a szájába, mert ha jól tudom, te 15 évesen már egy sportsérülés miatt váltottál sportolóból, labdarúgó bíróvá váltál.
Hát igen, némi szülői segítsége, édesanyám
látta, hogy nem igazából kultiválom a helyzetet, hogy kikerültem a pályán kívül.
Mi történt?
Volt egy tétsérülésem, megmutatték, és innentől kezdve alkalmatlan volt a labdarúgásra. Lehet, hogy én is alkalmatlan lettem volna.
Tehát mit tetszett, a csatár voltál?
Én balszélső, jobbszélső, valamikor voltam kapus, de azt nem szerettem, mert baj volt.
Ez hol volt? Mert te Budapesten születtél.
Nem, én Emődön születtem. Emődön születtem, és én igazából Miskolcon játszottam egy darabig, után pedig Egerbe. De aztán én elkerültem korán Egerbe, és ott ténykedtem életem nagy részében.
És 15 évesen lettél bíró. Hát nem hiszem, hogy nagyon sokan dicsögethetnek ezzel a fiatalkozó.
Az igazság, hogy egyrészt nem is baj, mert rengeteg olyan dolog ért, amit azt gondolom, hogy ezen a létrán, ezen a képzeletbeli szamár létrán végig kell járni mindenkinek. Tehát meg kell tanulni azokat a dolgokat, azokat a fogásokat, és én még jó időbe kerültem oda, mert egészségesen tanultam olyan emberektől, akik nyersen még csak a labdarúgás meg a sportot szerették. Tehát ott még pénzről szó nem volt, max egy üveg sört talán, ha összejött a csapatnak. Máhol valami kaja volt, akkor az már nagyon nagy dáridó volt. Meg hát akkoriban azért én az első meccsem augusztus 20-án Ónod Varbó nevű mérkőzést vezettem.
De gyerekmeccset vagy felnőttet meccset?
Komoly, rendes, felnőtt. 15 éves, egy hónapos és 6 napos voltam. Hát álljon meg a mellett, tehát ez nagyon komoly dolog volt, és ugye Ónod lehet, két dolog volt.
Apukád szintű vagy korú játékosok.
Hogyne. Hát és jó is volt, mert így szerintem olyan kicsi voltam köztük, hogy nem igazából volt ellenállás, mert hát most velem mit kezdtek volna. Tehát még velem vitatkozni nem érdemes volt, megverni meg tudtak volna, az nem igazából jött össze. Úgyhogy Ónod erről a két dologról híres, hogy ott volt a Habsburg-háznak a trónfosztása, ugye az első országgyűlés, Magyarországgyűlés, és én ott vezettem az első meccsemet, úgyhogy nagyon kedves kis történetem van, mert a VB döntő után újra lejátszották ezt a mérkőzést, és sajnos voltak már, akik akkor nem éltek, de nagyon szép emlék, és az örökké ott marad a szívemben, mert tényleg lehetett érezni, hogy úgy szinte hazavártak. Tehát ott úgy fogadtak, mint egy családtagot.
Ebben a korban azért gondolom, ugyanúgy követted a labdarúgó eseményeket, ismerted már a nagy bírókat, és talán példaképed is volt. Van olyan, hogy egy labdarúgó, mert egy játékosnak természetes, hogy van példaképe, vagy valamilyen labdarúgóvá szeretne válni, de milyen labdarúgó játékvezető szerettél volna te lenni?
Én azt hiszem, hogy 15 évesen még nem volt kialakult célom. Tehát azt sem mondhatom, hogy eldöntöttem volna, hogy én majd VB döntőt szeretnék vezetni. Ez van egy jó angol mondás, erre a step by step, tehát lépésről lépésre kell felépíteni, nem ennek önmagát. 15 évesen nem lehet még álmodozni játékvezetésbe, karrierről, mert én évekig megtanultam, hogy mindig mondták, hogy ügyesed a kisgyerek, de még nagyon fiatal, ráérünk még vele, vagy hagyd maradjon. Elég sokáig is topzódtam én, hisz azért 27 évesen kerültem az élvonalba, azért az 1984-be, azért az nem gyenge tanuló idő, tehát volt időm. De mondom, hálás vagyok a sorsomnak, örülök neki, mert olyan emberektől tanulhattam. Tudnék, én azt hiszem, hogy a játékvezetés egy olyan pálya, ahol mindig tanulni kell. Tehát nem hiszem, hogy valaha valaki elmondhatja magáról, hogy kész van. Plusz, hogy ne feledjük el, hogy egy játékvezető az a személy, aki konfliktusokat kell megoldjon, indulatokat kell tudni elvezetni, meg kell érezni, tehát nagyon jó empátiakészség kell ahhoz, hogy melyik pillanatban lép, a melyik pillanatban kicsit hátrább áll. És ugye mivel a labdarúgás játékszabályai egy flexibilis tartományban működnek, ezért eléggé rugalmas is tud lenni. Tehát általában, mint ahogy az életben is, a merev embereket nem szeretik. A sportoló azt szereti, aki laza. Hogy érti az adott pillanatban az ő sorsát, az ő baját, bánatát, sikerét. Én ezzel a például csak egy példát mondjak, aki mindig hadagoztam az a gólörömös dolog ellen. Tehát engem a snasz, hogy valaki gólt rúg, és akkor sárgalapot kap. Oké, leveszi a mezét, nem szabad, értem, de ezek ilyen ösztönös reakciók. Tehát nem tudom, nekem ezek ilyen dolgok, a mindig bajom volt.
De a bírónak nincs lehetősége önállóan mérlegelni az ilyen szituációkban, követned kell a szabályt.
Hát például ilyen esetben, amikor előírás az, hogy sárgalapot kell adni gólszerzőnek, ezt köteles vagy adni. Ha nem adod, akkor átírják hibapontként, az pedig hát azért hülyeség felvállal. Mert a játékvezetői szakmában van egy mondás, hogy addig lehet menedzselni valakit, míg a pályára be nem lép. Ugye nagyon jól tudod, hogy a te pályafutásodból is kell tudni, hogy elláthattak téged bármilyen jó tanáccsal, ha beleléptél egy fülesbe, akkor már ezt neked kellett megoldanod, vagy ha te improvizáltál és olyan dolgot húztál elő, amivel meg tudtad küldeni egy jobbal,
ballal valakit, akkor már ugye akkor jó jöttél ki belőle, és azt már neked kell fölmérni, hogy mekkora ütés volt, rogyott egy kicsit, nem, próbálkozol-e tovább, vagy nem, mert az edzői tanácsok azok egy azt gondolom, hogy egy sablont adnak annak, hogy egy sportoló miként építse az életét, de közvetlen már a ringbe, ott már a saját fejedet használni kell. Kicsit olyan, mint az élet, ugye, hogy megvannak a szabályok, hogy mit kell betartanunk, de azért könyörgöm, pont az a lényeg, hogy ugye én mindig azt mondom, hogy demokráciában az a lényeg, hogy valaki tudja a saját korlátait. Tehát az önkontroll, az, hogy saját magunkat ellenőrizzük, az a legfontosabb a világon, hisz nem mindig áll rendőr a sarkon, nem mindig látnak. Ezért kell úgy viselkednem, amikor önmagamban nézek, hogy beleférjek abba a bizonyos elvárásba, hogy ez hol van, mettőbb eddig, ezt nagyon nehéz meghatározni, de mindenkinek a belső lelkiismerete az kell, hogy dolgozzon.
És akkor miért kellett neked 27 éves korodig várni, hogy a...
Mert akkoriban még nem volt ez a FIFA korhatár, akkor még nem volt 45 éves korhatár, nem kellett abba hagyni a elit, a top kategóriába, akkor még voltak 50, 52, uh-huh. 55 éves játékosok.
Tehát érezték, hogy még ráérnek veled?
Abszolút, tehát ott akkor meg kellett verekedni, hogy így fogalmazzak a hierarchián belül.
Volt egy keret, gondolom, az NBA.
Persze, de nem juthattál oda. Hát olyan nevű játékvezetők voltak, hát most kapásul tudnék mondani, a Bircsák, Guszti bácsi, a Banatóni. Tehát olyan nevű emberek voltak. Aztán amikor már úgy odakerülgettem, a Jacino Robi, a Bártfai Robiék, tehát olyan nevek, a Kutisanyiék, Tátrai, hát aztán ebből voltak, akik Gázosa jöttek ki, voltak, akik örökké ott maradtak, de hát akkor mondhatnék itt Enzberge Gyula bácsit, tehát Katonos Sándort, akik, ezek már a Katonos Sanyi bácsi, mert nem is él szegény, Kaposi Sanyi bácsi, tehát olyan nevek, akik Radó, mondom itt most biztos, hogy kihagyok millió ezer nevet, de hát ugye akkor még ne beszéljünk arról, hogy a Karcsi előtt volt ugye a Zsolt Pista bácsi, tehát akik azért ne feledjük, a Wembley mezére léptek, tehát a játékvezetésben ez olyan, mint a szentély, tehát aki a régi Wembley-ben, mert az új már az egy dolog, az új, de aki a régi Wembley-ben odaérhetett, tehát ráléphetett a fűre, kapott meccset, az valami manna volt. Hát én most egy kicsit öncélúan azt mondom, hogy háromszor volt a Wembley-ben, azért én nekem ez egy óriási megtiszteltetés, és én azt gondolom, hogy annak a kornak, ami a kérdésed lényege, volt egy játékszabálya, mondjuk nem ülhetett le a labdarúgó addig, amíg le nem ült a cséká. Ma berúgják az ajtót, és különböző hangzott a szavak.
Nagyobbak voltak a tradíciók.
Igen, más volt a fölépítése egy klubnak, egy hierarchiának. Akkor mert volna valaki azt mondani, vagy merte volna valaki azt mondani, hogy álljon már a másik félre, mert majd én jövök előre, akkor szóltak volna, hogy kisfiam, kop, és hátraállsz.
Beszéltünk, hogy a labdarúgókat akkor hogy tisztelték, és a labdarúgók egymást hogy tisztelték, de a játékvezetők nagyobb tiszteletnek örvendtek, mint most. Meg, de a szükséges rossz kategóriába van sorolva a labdarúgó mérkőzéseken, tehát nagyon ritkán találkozok olyan labdarúgó szurkolóval, aki elismerné egy-egy játékvezetőnek a szakmai tudását.
Igen, ennek én tudományosan foglalkoztam a hátterével, szót azért illik a helyén kezelni, de tényleg érdekelt, hogy miért haragszanak a játékvezetőre, és én rájöttem. Tehát önmagából az a düh, vagy a harag tárgya, hogy Magyarországon nem tudott elfogadott személy lenni maga az intézmény, mint játékvezető, mert ezt fölülről küldték. Tehát egy szükséges rosszként vette a nép magához, mert ugye a hatalom az mindig diktált, és ugye, hogyha azt mondom, hogy nekünk azért volt itt, nem tudom, 150 évnyi török időnk, aztán volt némi Habsburg, aztán némi orosz, aztán, tehát mindig valaki itt élősködött a nyakunkon, és ebben a népben valahogy genetikailag beleívódott az, hogy heróton van attól, és unom már, hogy nekem mindig parancsolnak és megmondják, és ennek egy áttétel a játékvezető a magyar viszonylag. Külföldön sem szeretik, de jobban elfogadják. Én meg azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy egy szükséges rossz, hát relatív. Szükséges jó, mert ha nem lenne szükséges jó, akkor állandóan verekedés lenne, mert a játék ugye miről szól? Két testvér leül, kinevet a végén, kidobós játszani, aztán mi lesz a vége? Valakinek el kell dönteni, mert ők hajba kapnak. Tehát a sport az azért valahol arról szól, hogy valakinek döntenie kell, még a szubjektív alapon is, hisz tudjuk, hogy a játékvezetés, meg maga bármilyen sportágban a pontozás, vagy bármi, az borzasztó szubjektív dolog, ki mit látott, ki mennyire érzékelt. Aztán mindig elfogultak vagyunk, hogy az ember hajlamos hazafelé beszélni, mert ez egy törvényszerű dolog. szurkoló is azért bántja a játékvezetőt, mert ő azt szeretné látni, hogy az ő csapata mindig büntetőt kap, a másik csapatból kiállítanak, csak akkor minek kell játszani a meccset. Tehát a játékvezetőnek az a dolga, hogy azonos feltételeket tudjon biztosítani mindkét fél számára, hisz ha ez a klub majd elmegy idegenbe, akkor viszont igényli azt, hogy ő ugyanolyan partner tudjon lenni, tehát annyi sanszot kapjon, mint a hazai. Milyen érdekes, ugye, hogy egy hét alatt fordul a világ. Itthon szidja a játékvezetőt, mondja, hogy ó, ez nem így, nem úgy, amikor egy hét múlva meg elvárja, hogy a másiknál azért neki ugyanannyi sansza legyen.
Jó hosszú idő eltelt azért a karriered, a labdarúgó játékvezetői karriered kezdetétől, addig, amíg eljutottál az NBA-hez, aztán onnan már kicsit felgyorsultak az események, és hamarosan nemzetközi bíró lettél 1989-89-ben,
igen.
És utána viszont iszonyatosan gyorsan eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi bírók között is a legkiemelkedőbbé vált. Tehát szóval ez egy sokkal gyorsabb folyamat. Itt
de én azt hiszem, hogy igen, viszont nagyon sok apró véletlen kell, neked nem kell azt mondani, hogy mi múlik néha az, hogy az ember győztesen jön le, vagy éppen vesztesen. Egy játékát ugyanígy van, hogy hányszor van, amikor 89 percig kiválóan működik, és egy perc alatt romba dől minden, mint ahogy ugye elég, hogy valaki X meneten keresztül jó boxol, mert mindig ez ugrik be, nem haragszol értem, mert most nem ugorhat be a síelés, ugye? Jó, oké. Ez most nem frankózás, hanem ez tényszerű dolog. Amiben valaki nagy volt, vagy jó volt, az még baj. Ez nem kell szégyelni. Én mindig Nyírosi Tibinek szoktam mindig mondani, hogy neked nem kell milyen szégyenkezni. Hát olyan labdarúgó voltál, akinek nem kell miről beszélgetni, hogy most bocsánat, meg elnézést, mert aki jó labdarúgó volt, az jó, ugye? Az én olvasatomban az utolsó korosztálya a Nyírosi Törőcsik Détári féle hármas, aki elvitte, aztán még tudnék egy neveket sorolni, de talán ez a három triumvirátus fémjelzezte azt a labdarúgást, ahol nálam véget ért az a dicső korszak. Visszatérve az alapkérdésre, én azt hiszem, hogy ez a nemzetközi dolog, lehet, hogy az is benne van, hogy jó sokáig tanultam, tehát azért tele volt a soly tapasztalattal, már én nem úgy kerültem oda, mint egy zöldfülű, viszont megint a Palotai Kajcsi nevét akkor hozzuk föl. 91-ben, amikor én Portugáliában az IFI VB-n működtem, akkor úgy volt, hogy Kajcsi jön, azt, mint FIFA játékvezető bizottsági tag, aztán nem jött, valami oknál fogva, és én be akartam bizonyítani a világnak, hogy én nélküle is olyan. Tehát nagyon jó lett volna, hogyha ott lett volna, mint ahogy nagyon jó volt ott, volt 94-ben a VB-n, és komoly diplomáciai háttérsegítséget tudott adni. Viszont azért én mondok valamit, ez lehet, hogy mindenki majd ezen el fog gondolkodni, vagy hüledezni. Hát én Lisszabonban 128 ezer néződőt vettem U20-as, világbajnoki elődöntőt. Tehát azért, hogy ez mond-e valakinek valamit, az egy érdekes szám, még ez a régi Benfica de Luz stadion, tehát nem az átépített, hanem a régi, és három nap múlva újra megtelt a döntőre. Ez Portugália. És én azért olyan 5 hétig ott voltam, és ott azt gondolom, hogy ott olyan tapasztalatokat szereztem, amivel neki tudtam ugrani a VB-nek, de hát ott is a következő ellenőrök közül többen találkoztam.
Hogy készül fel egy bíró mondjuk egy ilyen mérkőzésre? Tehát, hogy ne csak a játékosok, hanem te is a legjobb formádat mutasd. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan jó formában kell, hogy dolgozz mondjuk egy Vecsés Százhalombatta örökrangadón, mint mondjuk a Lusniki stadionban, vagy a No Camp-ban 120 ezer néző előtt.
Igen, csak ez megint arról szól, hogy edzeni úgy kell, hogy mintha az volna a mérkőzés. Tehát igazából itt van egy óriási nagy baj, ami mentális kérdés szerintem. Tehát felkészülni úgy kell, mintha az volna a mindent eldöntő. Mert ha vastagon jó föl vagyok készülve, akkor már élesbe könnyedében tudom megoldani. Tehát alapvető dolgok vannak. Én azt hiszem, hogy mint általában mindenhez, a hegedüléshez, az énekléshez, egy mérnök, vagy egy feltaláló, egy kutató, egy orvos, vagy bárki, kell valami empátia készsége legyen, és egy vele született képesség. A semmit, azt nem lehet fejleszteni. Tehát a zérót, az fejleszthetetlen. Ha valakinek valamihez van érzéke, azt lehet fejleszteni, és én azt hiszem, hogy olyan alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezni, mint nagyon jó pedagógiai érzék, mint emberismeret, mint empátia készség, mint konfliktus megoldás, és úgy készülsz, hogy általában jól fel vagy készülve, a többit pedig azt kell mondjam, hogy az én zsargonommal élve séróból kell megoldani. Tehát elő kell rántani, és improvizálnod kell. Mert ugye hányszor van az, hogy a bevált, vagy az elképzelt taktika borul, és közbe kell lépni, és ha nem tudsz közbe lépni, akkor buktál. Tehát ha egy játékvezető fölkészül, és ezért nincs az, hogy azt mondod, hogy ez a játékos előre durva, ilyen nincs, mert lehet, hogy azon a meccsen senkiben nem rúg bele. És pont előjön egy ártatlan bárány, aki még soha nem bántott senkit, az pont akkor vadul meg valamiért. Ha ezeket le tudod, akkor rögtön helybe reagálni is, és képes vagy arra, hogy elfogadjanak, mert én azt gondolom, hogy a játékvezetés az abban hasonlít nagyon az élethez, hogy valaki nem attól lesz vezető, hogy kinevezik, hanem attól, hogy elfogadtatja magát. Tehát nem rangjelzést kell felrakni magára valakinek, hogy hány csillag, és innen tudjátok, hogy én vagyok a főnök, hanem fordítva. Akikkel én együtt dolgozok, azok fogadják el, hogy én vezetem őket, és ehhez azt hiszem, hogy kvalitások kellenek, akiben ez van.
Na de ezt hogy tudtad te elfogadtatni Magyarországon, mindössze 5 éves nemzetközi rutinnal, mondjuk egy 94-es világbajnokságon igazi világsztárokkal? Tehát olyan játékosokkal, akik már megjártak több világversenyt, akik már rengeteg nemzetközi mérkőzésen szerepeltek, mind a válogatottban, mind a klubjukban, milliárdokat, és most nem beszélünk a pénzről, de mégis rengeteg pénzt kerestek az életükben, tehát dúsgazdag emberek, fantasztikusan profi sportolók, és akkor jön Magyarországról egy bíró, akit maximum 5 éve ismerhet a nemzetközi labdarúgás, de azért még hát nem tartozik abba a kategóriába, akit minden egyes külföldi labdarúgó ismer név szerint vagy személyesen.
Igen, én azt mondanám, hogy mondjuk én azért nem zöldfülűként érkeztem, mert 91-től, amikor ez a bizonyos portugáliai ifi VB-n működtem, onnantól kezdve azért felgyorsult az én pályafutásom, nagyon-nagyon sok mérkőzést vezettem, komoly nemzetközi mérkőzéseket, senki nem emlékszik már rá, vezettem egy Argentina-Dánia Artimo Franchi kupát Argentínában, azért egy Maradona játszott, azért egy Laudrup fivérek dán csapatban, tehát azért...
Tehát a Sándor Pull azért már egy ismert...
Azért már akkor már, mire én a VB-re értem 94-be, azért én már úgy, hogy úgy fogalmazok csúnya szóval, már azért bele voltam hintve a nemzetközi köztudatba, azért Bajnokok Ligája meccseket vezettem, már akkor 93-ban vezettem egy UEFA kupa döntőt, egy Dortmund Juventus, ahol pont a Juventus nyert 3-1-re Dortmundba, tehát azért akkor már én vezettem már akkor egy Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bajnokok Ligája negyed döntőt, tehát azért voltak már mögöttem olyan mérkőzések, amikor a világ azért, hogy úgy mondjam, megismerte a nevem, sőt, azt gondolom, hogy a habitusom stílusom is, mert én mindig azt mondtam, hogy lehet bárki bármilyen sztár, van egy határ, amit nem léphet át. Tehát egy határérték, oké, okay, de tovább nem kér be.
Próbálkoznak? Tehát ezek a
nagyok. Hát vezettem 93-ba egy Ausztrália-Argentína interkontinentális VB-selejtezőt. Az azért volt az 5. helyezett dél-amerikai csoport 5 helyezette, akkor még játszani kellett egy ilyen playoff meccset, azért, hogy kijut ki a VB-re. Ausztrálok mindig panaszkodtak, ugye, hogy nekik mindig onnan a legjobb jut, és az 5. dél-amerikai is még az még vastagon erős. És Maradona akkor játszott, és hát szenvedtek az ausztrálokkal, tehát nagyon-nagyon szenvedtek. 1-1 lett a mérkőzés végeredménye, visszavágó 0-0, és idegenben rúgott góllal jutottak tovább a argentinok. Ezt a meccset, amit én vezettem, de a Maradona ott püszkölt, és a vége felé, mert ugye 1-1 volt. A fél időben hozzátartozik, hogy a Maradona neje az még top módon üdvözölt, és mondta, hogy excellent minden. A vége előtt 3 perccel, mikor már eléggé támadtak, míg az ausztrálok próbálták megnyerni a meccset, akkor volt egy ilyen labda, amit előrevágtak, és nem lehetett tudni, hogy kinek a fejére ment ki. Hát érszögletet ítéltem, így döntöttem. A Maradona a kezdőkörből visszafelé, az utolsó erejét felhasználva oda porzott hozzám, hogy képzelem, hogy én szögletet ítéltem, én mondtam, hogy semmi baj nincs, de ha ma olyan messze, hogy idefutott, akarok egy sárgát. Tehát adtam neki egy sárgát, berúgták a szögletet, aztán maradt 1-1. De már mire a meccs végén mentünk le, akkor már nem én voltam a legjobb játékvezető az asszonynál. Tehát azért mondom, hogy ez változik a világ, de elfogadott, rendbe raktuk a dolgot, tehát baj nem volt ebből, és ugye milyen érdekes, hogy ezen a bizonyos dán meccsen meg már megpróbálta azt, hogy nem tölte be a meszt, akkor ugye betűrettem vele, ott olyan, mintha jóisten sértette volna meg, tehát Argentinában, Maradonnával szemben bármit ítélni, az a világot sértette meg.
Az egyetlen sportoló világban.
Igen, de egy olyan egyéniség volt, akit imádtak. Tehát ő mindegy, mit csinált, ő csináltott bármit.
Drogozott,
bármit. Ő akkor is, ő a Maradona. Igen. Tehát az argentin, az úgy gondolja, neki mindegy. Ők nem tudják ezt elfelejteni. Na, hogy ne nyújtsuk nagyon hosszúra. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a sztárokat is tudni kell kezelni. Tehát el kell jutni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden embernek van egy kulcsa. Azt meg kell szerezd, viszont arra kell vigyázz, hogy ne nyisd be nagyon. Tehát van, akinél csak be kell tenni a kulcsot a zárba, nem tovább. Van, akinél ki kell nyitni az ajtót félig, van, akinél teljesen. Tehát az egyik embernek elég, ha ránézel. A másik emberrel már kicsit kommunikálni kell, a harmadikkal meg keményebben. De aztán jön a következő, megint nem kell semmit csinálni, az el van. És ezek a pillanatok, ha megvannak, és ezeket össze tudod rakni jól, és le tudod reagálni, mert az biztos, hogy egy játékvezetőnek egyszerre legalább 8-10 dolgot zsebbe kell tartani. Tehát a két asszisztens, a nézők, ugye, mert a tömegpszichózis az egy borzasztó erős dolog, akkor a játékosok hangulata, az mindig változik attól, hogy hogyan alakul az eredmény, és ezek azért bonyolult dolgok, mert ezt nem lehet megtanulni. Tehát aki ezt meg akarja tanulni, az szerintem ne is kezdjen be.
Az hogy alakul ki, hogy kik lesznek egy játékvezetőnek az asszisztensei, és az rögtön már egy adandó kérdés, hogy ki az, aki felvállalja azt, hogy ő nem játékvezető lesz, hanem partjelző. Mert például ezen a VB döntőn sem egyedül dolgoztál 94-ben, hanem volt két segítőd, de megmondom, őszintén nem tudom a nevüket. És szerintem a világ is csak rád emlékszik elsősorban, nem pedig a két segítődre.
Igen, hát egy paraguayi meg egy iráni asszisztensem volt, mondjuk egyrészt jól jártam vele, másrészt rosszul. Szakmailag nem egy szerencsés választás volt, viszont ha a paraguayra gondolok, akkor jó tett velem, mert ugye utána jártam be a világra azt a képet, amikor mutogattam a Romáriónak, hogy én láttam, igen, hogy les volt. Nem intett.
Mikor tudtad meg, hogy részt veszel a 94-es világbajnokságon?
Az tulajdonképpen 93. decemberében.
Tehát nektek is van kvalifikáció? Vagy?
Mi voltunk itt Dallasban 94-ben, a tavasszal ki kellett utaznunk, és ott részt kellett venni egy 8 napos edzőtábor, teszt, fizikai vizsgálat, tehát fizikai tesztek, orvosi vizsgálat, egy Cooper Klinika nevű helyen voltunk, az arról az emberről van elnevezve, aki kitalálta a Cooper tesztet, az a sportolóknak a legnagyobb ellensége.
12 perc.
Hát igen, ez a monoton 12 perc olyan alatt futok X mennyiséget. Aztán nem megy a vita, hogy mi a jó, mi a nem, akkor ez volt, és hát az egy szép emlék, ugye, akkor elvittek bennünket még a Dallas című filmsorozatra, a Jockey-féle ranchra, meg nem tudom mi, de hát engem az nem nagyon érdekelt. Aztán utána reménykedtem benne, hogy oda tudok érni, most elkezdtem keményen készülni.
De számít, hogy milyen futballkultúra áll mögötted?
Nem, tehát az biztos, hogy diplomáciailag...
Akkor nem biztos, hogy oda jutott.
Igen,
volna.
De diplomáciailag előny, hogyha valaki komoly futballkultúrájú helyről érkezik, mert annak eleve garantált. Azt mondják, hogy ja, igen, ja, német, ja, spanyol, ja, olasz, hát, az, ja, angol, hát az oké. Okay. És azért van ellenmondás. Mert ma például, ha megnézzük, ma angol játékvezetők nem igazából vannak a toppon.
Július első vagy második hetében Olaszországban voltunk, és bementünk egy kocsmába egy olasz barátommal és a feleségemmel megnézni az Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, elődöntő, nem is tudom, talán negyeddöntő, Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, és a játékos kijáróban árbitró megjelenik Sándor Púl. Én kicsit összerezzentem, mert ott tele voltunk olaszokkal, és aki ismerte is a barátomat, és akinek bemutatott, mint tudta rólam, hogy én is magyar vagyok, és rögtön oda néztek, hogy na, itt egy magyar, a magyar vezeti a meccset, és aztán a mérkőzés vége felé Luis Enriquét lekönyökölt egy olasz játékos, te tovább az engedtél. Taszotti, így már ennyire nem emlékszem, de tudom, hogy abból ott akkor óriási öröm lett, hogy milyen jó ez a bíró, mert hogy tovább engedted. Viszont aztán kiderült, hogy ez egy nem jó ítélet volt, mert valóban eltalálta a könyöke. Ott akkor abban a pillanatban te nem láttál ebből semmit, és ezt a bírói kar is elismerte. De az olaszok, vagy a spanyolok nem balhéztak ezután?
Balhéztak, de ez műbalhé. Tehát a lényeg a következő, első az, hogy nem láttam. Ez ugyan nem ment fel amiatt, hogy ez nem volt hiba, de mivel nem láttam, így fizikailag nem tudok...
Ilyenkor kéne a jó asszisztens.
Hát igen, állítólag ő is azt mondja, hogy ő se látott semmit. Két ausztrál volt egyébként ott azon a meccsen a segítőm. Egyébként az érdekes, hogy én azt mondom saját magamról kritikaként, hogy talán azt a meccset vettem a legjobban a VB-n. Azt az olasz-spanyolt, három sárgával jött le, maga a meccs a szupi lett volna. Viszont ez egy olyan szitu volt, hogy a Luis Enrique visszahúzta a taszot, tehát ilyen, azért mondom el, mert láttam a amatőr felvételt. A hivatalos televíziós közvetítésen nem volt rajta egyébként, lemaradt róla a kamera.
Igen?
Igen. És egy amatőr felvételen volt meg, hogy visszahúzta Luis Enrique a taszotti mezét, és az visszaütött. Tehát az egész, ugye mindig okokozat, mindig valamiből indul ki. De tehát úgy nem szokott lenni valami, hogy csak
nem
úgy
is tört az
igen, de ha látom, akkor a spanyol érzelmek ellentétben, hogy azt történt volna, hogy kiállítom a Tassottit, mert Orbe ütötte a Luis Enriquét, a Luis Enrique kap egy sárgát, mert visszahúzta a Tassottit, és kifelé van szabad rúgás. Tehát itt a spanyolok azt morcolták nagyon, hogy hát büntető lett volna, és ugye 2-1 lett a meccs az olaszoknak, és akkor 2-2, és akkor hosszabbítás,
és akkor van tovább. Mert a Luis Enrique volt az első szabálytalan.
Hát az első szabálytalanságot kell neked büntetni, az pedig kifelé szabi, akkor sárga, annak piros,
tudják,
és akkor
egyébként kész. Egyébként most ez komoly kérdés, mert én ökölvesbe számtalan szó belefutottam ebbe, hogy nem biztos, hogy maguk a játékosok is minden szabállyal tökéletesen tisztában vannak. Tudják a játékosok?
Nem, szerintem profik sem. Tehát az a vicc, hogy ez a sportág egyedül a labdarúgás, ahol szerintem nagyon sok játékos nincs tisztában a szabályokkal.
Megszokásból játszik.
Nem jó, igen, és de ösztönből játszanak. Igen. Tehát már rúgom kész, hát hány olyan dolog, buta dolog van, hogy mit tudom én, még komoly profi tétmeccseken is látni, például sípszó, kéri a 9 métert, és akkor elrúgja előtte, és akkor sárgával kell büntetni, ugye, mert ha már kérte, akkor meg kell várni a sípszót. Tehát alapvető dolgokat. Vagy elfelejti adott pillanatban, az izgalom nevében, nem is koncentrál, nem foglalkoznak vele.
Labdarúgó oktatása nem hiszem, hogy előveszik.
Nem. Habár én ezt hibás dolognak tartom, mert azt gondolom, hogy egy profi labdarúgónak azért kellene tudni, hát ez ugyan, mint ha valaki úgy vezetne autót, hogy nem ismernek a szabályait. Amellett, hogy van, aki ismeri, mégsem tartja be, hát ezt tudjuk.
Az 1994-es labdarúgó világbajnoki döntő játékvezetőivel, Pul Sándorral, Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívónk beszélgetett, és akkor hulljon le a lepel arról a bizonyos titokról, amit az adás elején mondtam, hogy milyen esemény volt 72 évvel ezelőtt, június 17-én. Igen, 1954-ben ezen a napon kezdte el szereplését az aranycsapat a svájci labdarúgó világbajnokságon. És a Nemzeti Sport másnapi számának a címoldalán a következőt olvashattuk nagybetűkkel: könnyedén, jó erőben játszva érte el a nagy arányú győzelmét a magyar csapat, Magyarország Dél-Korea 9-0, a szünetben 4-0. Zürich Hartung Stadion 15.000 néző vezette Vincenti Franciaország, góllövők Puskás, Lantos, Kocsis, Cibor, Palotás, Puskás. A mérkőzésnek a teljes tudósítását természetesen most nem fogom önöknek elolvasni, viszont hallgassuk meg a találkozónak az értékelését az akkori Népsport újságírójától. A címe ennek az értékelésnek: mi támadtunk, a dél-koreaiak védekeztek. A világbajnoki küzdelmek eddigi legnagyobb arányú eredményével győzte le a magyar csapat ellenfelét, de meg kell állapítani, hogy igen szerény tudású volt az ellenfele. Látszik, hogy a dél-koreaiak elmaradtak az európai labdarúgás fejlődésétől. Talán csak abból a szempontból voltak veszélyesek, hogy lelkesedésük néha játékosaink testi épségére volt veszélyes. Egy oldalú lefolyása volt a játéknak, a magyar csapat támadott, ellenfele védekezett, néha sikerrel, többször pedig sikertelenül. A magyar csapat állandó gyors passzjátéka teljesen felőrölt a koreaiak erejét, jóval nagyobb arányban is győzhetett volna a csapatunk, ha a játékosaink nem testi épségük megóvására törekedtek volna. Kis idegesen kezdtek a mieink, a gólok következtében azonban az idegesség felengedett, és labdarúgóink könnyedén játszották végig a mérkőzést. Megnyugtató, hogy jó volt a csapatmunka, jó volt a passzjáték, játékosaink jó erőben vannak, és igen frissen mozogtak. Egyénileg Grosicsra ezen a mérkőzésen nem hárult komoly feladat, mindössze az első félidőben 2-3 alkalommal kellett kifutással mentenie. Az egyik kifutása nem sikerült, ebből azonban nem lett baj. Buzánszky frissen mozgott ezen a mérkőzésen, már lényegesen jobban helyezkedett, mint az edző mérkőzéseken. Szélsőid mindig meg tudta akadályozni a labda átvételében. Igaz, hogy a dél-koreai csatárok elég ritkán mentek át támadásba. Lorán kifogástalanul ment fel a levegőbe fejelni, és amikor szükség volt gyors közbelépésre, megelőző szerelésekkel vette birtokba a labdát, és amikor egyik-másik csatár kiugrott, mindig le tudta szerelni. Nem kellett sokszor játékba avatkoznia. Lantos volt a hátvéd hármas legjobb tagja. Kitűnő rugó technikáját, jó ütemérzékét sokszor csillogtatta. Akár csak az angolok ellen, ezúttal is lőtt egy szabadrugás gólt. Szabadrugásai egyébként szinte minden alkalommal látványosság számba mentek. Bombalövéseket küldött kapura. Bozsik sokat volt játékban, nagyszerűen segítette a támadás építést, ügyesen cselezett, és nem egyszer kapura is lőtt. Az ő játékában az volt a legörvendetesebb, hogy az első perctől az utolsóig jó erőben harcolt, bírta a sok mozgást, nem fáradt el. Szojka első válogatottsága alkalmával sikeresen mutatkozott be. Lelkesen vetette magát a küzdelembe, kellő gondot fordított a védekezésre. De nem feledkezett meg a csatárok támogatásáról sem. Megfelelőek voltak átadásai, és Bozsikhoz hasonlóan néhányszor ő is előre tört. Budai 2 néhány alkalommal szépen, lendületesen futott el. Pontosak, használhatóak voltak beadásai, a gólok előkészítésében is szerzett érdemeket. Hibája az volt, hogy nem húzott eléggé kapura, és lövései sem igen sikerültek. Kocsis általában inkább kiugrásra készen, elől tanyázott. Főleg a végrehajtó csatár szerepét töltötte be, kitűnően. Megmozdulásai mindig veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára, és 3 gólt is lőtt. Palotás ügyesen illeszkedett be az összjátékba, helyzeteket dolgozott ki, szépen kiugratta a csatártársait, ő maga is vállalkozott kitörésekre, és néhányszor erőteljes lövéseket is küldött kapura. Puskás tartja jó formáját, fáradhatatlanul dolgozott, felvitte a labdákat, lelkesen küzdött, és nem csak az építésben jeleskedett, hanem a támadások befejezésében is. Cibor sokat dolgozott, akadtak hasznos cselei és egy-egy gyors elfutása, de általában halványabban játszott, mint a svájci edzőmérkődéseken. Gyakran elvették tőle a labdát, igaz, hogy ennek egyik oka indokolt óvatossága volt. Ballábas beadásai általában pontatlanok voltak. Hát a dél-koreai válogatottnak az elemzésével nem mutatnám önöket, inkább elmondom a mérkőzés utáni nyilatkozatokat, amelyeket Feleki Lászlónak, a Népsport újságírójának mondtak 1954-ben a Korea elleni 9-0-ás győzelem után a magyar szakvezetés tagjai, illetve játékosai. Sebes Gusztáv, szövetségi kapitány, a koreaiak lelkesen játszottak, de nem érik még el az európai labdarúgás színvonalát. A fiúk jó erőben vannak, és elsősorban ez biztató a jövőre. Mándi Gyula. Jó edzőmérkőzés volt. Örülök annak, hogy a fiúk közül senki sem sérült meg. Puskás Ferenc. Elég gyengén játszik a koreai csapat, csak úgy voltak veszélyesek, hogy néha nem nézték, mit rúgnak. Budai. Könnyű mérkőzés volt, ha nem számítjuk, hogy állandóan vigyázni kellett a lábunkra. Cibor. Nehéz volt játszani a koreaiak ellen, mert nagyon beálltak a kapuba védekezni. Kim Jong-sik, a koreai csapat edzője. 18 éve játszottam utoljára Európában, azóta nagyon sokat fejlődött a magyar labdarúgás. A fiai mentsége csak az, hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú utazástól. A magyarok ragyogóan játszanak. Nos, hát ilyen csatárjátékot nem sokat látott más sem a világon. 1954. június 17-én Magyarország világbajnoki csoportmérkőzésen 9-0-ra győzte le a Koreai Köztársaság csapatát. A későbbiek során 2 hasonló győzelem született, az 1974-es világbajnokságon ugyebár Jugoszlávia győzte le Zairét, utóbbi egyébként most is világbajnoki résztvevő, csak Kongói Demokratikus Köztársaság néven, illetve a magyar labdarúgó válogatott 1982-ben 10-1-re verte meg Salvadort. Egyébként utóbbi mérkőzésről is lesz majd szó természetesen a visszajátszásban, de miután említettem, hogy az 1954-es világbajnokság ezekben a napokban kezdődött, természetesen az ottani találkozókkal is fogunk foglalkozni, hiszen június 17-e után, amikor Magyarország 9-0-ra verte Koreát, június 20-án lépett legközelebb pályára a magyar válogatott, a német szövetségi köztársaságot, a csoportmérkőzések során 8-3-ra verte. Aztán június 27-én jött a világbajnoki negyeddöntő, Magyarország-Brazília 4-2. Június 30-án volt a világbajnoki elődöntő, Magyarország-Uruguay szintén 4-2, csak ez hosszabbítás után. Majd július 4-én volt a világbajnoki döntő. Hát, hogy a világbajnoki döntővel mennyire fogunk foglalkozni, az kérdéses, de az egészen biztos, hogy a visszajátszás feleleveníti az 54-es világbajnokság Németország elleni csoportmérkőzését, a Brazília elleni negyed döntőjét és az Uruguay elleni döntőjét, de nem ma, mert a visszajátszásnak mára lejárt az ideje. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
Sok szeretettel köszöntöm is a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő, a gyermekeimmel töltöttem az időt, és ugye múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 Sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre.